Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Menjetek Körbe Podcast harmadik évadjának hetedik epizódjában, és szokás szerint itt van velem a Network 4 két NASCAR szakértője, dr. Juhász Zoltán és Rós András. Sziasztok!
Hello, Boszkó! Sziasztok!
Hello! Sziasztok!
És gyerekek, esküszöm! Mindig megnyomom a gombot, és megint nem ment ki a streambe. Ez itt valami hiba van, amire nem jövök rá hetek óta, de megint az van, hogy a podcast applikációban lesz beköszönésem, és a Twitch live-on nem, de hát ezt már megszokhattuk. Esküszöm, hogy megnyomom a gombot, ellenőrzöm, megszólok, és lenémul. Ez van, srácok, de megjöttünk, itt vagyunk, köszöntünk mindenkit a chatten is, aki itt a szerdai késő esti órán csatlakozott hozzánk. Kettő futam is lement, Martinsville és Texas Motor Speedway, ahol egyébként mind a két helyszínen mind a három nemzeti széria járt. Kezdjük Martinsville-lel, az volt ugyanis régebben. William Byron nyerte a kupa futamot az Xfinity Series-ben, Arik Almiróla diadalmaskodott, és ezzel egyébként bezsebelt 100 000 dollárt is, a Track szériában pedig Christian Eckest bizonyult a legjobbnak. Hogy láttátok ti a Martinsville-i versenyeket? Mi az, ami esetleg megmaradt?
Különösebben nem maradt szerintem emlékezetes ez a Martinsville-i hétvége, de javítsatok ki, hogyha tévedek. Bennem a Cup verseny hagyott leginkább kívánnivalót maga után. Semmilyen szinten nem lehetett előzni. Tehát azt leszámítva, hogy Byron a 18. helyről nyerte meg a versenyt, ami egyébként neki szokása, mert nem tudom, a győzelmei felét vagy valami hasonló a 18. helyről aratta. Ezt leszámítva különösebb mozgások nem voltak. Az első szakaszban Byron döbbenetes módon valahogy a 18. helyről felelőzte magát a 8-ra, aztán a második szakaszban oda lehorgonyzott, aztán a harmadik szakaszban sikerült neki még megtenni azt a plusz 7-et. Egy elég szomorú élmény összességében ez a Martinsville-i verseny olyan értelemben, hogy azok a reménységek, amiket a NASCAR táplált az új rövidoválos aerocsomag irányába, azok teljesen megalapozatlannak bizonyultak. És nem aero problémával állunk szemben, ez legfeljebb egy tüneti kezelés, meg kell menteni a short track versenyzést, mert Richmond, Martinsville nem maradhat ezen a szinten, tartok tőle, hogy North Wilkesboro, és hogyha lesz valaha stadionversenyzés, szintén nem fog instant jó versenyeket hozni, ezzel valamit kezdeni kell, ez jelenleg a legnagyobb megoldandó probléma, és mivel a motorerő, lóerő kérdést azt a NASCAR nem tűzi napirendre, akármennyire is szeretnék a pilóták, az aero nem fogja megváltani a világot, marad a fokozatkiosztás, és marad a Goodyear, a mindenkori felelős, akire mindent rá lehet hárítani.
Nekem picit az maradt meg a három versenyről, hogy igazából hasonló koreográfia szerint zajlott mind a három verseny Arik Almirólának, és azért meg kellett küzdenie azért, hogy megnyerje az Xfinity verseny többször is. Ott talán az Xfinity-ben volt a legtöbb short track versenyzésre emlékeztető momentum, az ilyen kis ütközések, bump and run-ok, de aztán szerencsére az én meglátásom szerint az igazságos eredmény született, ha NASCAR-ban lehet ilyet mondani, Arik Almirólára nagyszerűen ment végig. A Cup Series-ben meg igazából a Hendrick Motorsportsnak a csapatmunkája, tehát tényleg az, hogy a végén ott le tudták zongorázni, úgyhogy hogy 1-3-ba be tudtak jönni, és Chase Elliott nem ütötte ki William Byront, pedig azért ekkora nyeretlenségi sorozattal a háta mögött szerintem nagyon kevés embernek lehetett volna bármilyen rossz szava arra, hogyha egy picit meglöki Elliott Byront. Aztán de nyilván Texasban ez kifizetődött neki, mert Byron is szépen csapatmunkával. Nyilván, hogyha most a Chastain-féle ütközést nem vesszük ide, még akkor is mondhatjuk, hogy csapatmunkával összehozták ezt a gyönyörű eredményt. Úgyhogy igazából ennyi volt a meglátásom, egyetértek Zolival, hogy verseny tekintetében nem igazán tette oda magát a Cup Series, viszont a trackban és az Xfinity-ben is egy picit az rontott el a versenyünket, hogy két elképesztően domináns autó volt. Christian Eckes autója is brutális volt az egész este folyamán, és ugyanez elmondható Arik Almirólára is.
Nekem az egész hétvégéről, és most lehet, hogy nevetni fogtok, a legjobban az Ari Calmiról a féle interjú tetszett, amikor szépen elmesélte, hogy ő neki a NASCAR már csak egy ilyen kis kikapcsolódás, ő szívesebben van a családjával, de nagyon szereti a versenyzést, természetesen nagyon örül annak, hogy Joe Gibbs-el sikerült megállapodni, köszöni szépen, bla bla, és megy el, és szóltak neki, hogy amúgy nyertél ám 100 000 dollárt, ja, tényleg a pénz! Tehát, hogy azt, én azt az állapotot képzeljük el, amikor ilyen 100 000 dollárról te így megfeledkezel, hogy azt így elraktad zsebre. Én nagyon nevettem, ez egy zseniális.
Mindenkinek ilyen nyugdíjas éveket kívánok, nem? Hogy már annyira jól megy mondjuk 40 éves korodban, hogy pusztán egy nyugdíjból visszatérő unott hétvégén az a 100 000 dollár az különösebben nem villanyoz fel. Eric Almirólával kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy imádtam, amit csinált az Xfinity mezőnyel az újraindításoknál, ahogyan egy folyamatosan kiszolgáltatott helyzetben tartotta a mezőnyt az élről, ahogyan az újraindítási zónákban diktálta a tempót, illetve leginkább kivárt az újraindítási zóna legvégéig, és ott kezdett el gázt adni, az valahogy az én szememben egy kicsit ellensúlyozta azt, amit egy héten keresztül hallgattunk a Richmondi futam után, hogy a mindenkori ellovasnak nincsen igazi előnye ezekkel a rövid újraindítási zónákkal, túl könnyen tudja anticipálni a második helytől lefelé mindenki, hogy mikor fog gázt adni az első, és ezért valójában egy picit inkább hátrány elsőnek lenni, mint sem előny lenne. Na ehhez képest egészségedre, Andris, ez megsziszent kegyetlenül. Szóval, hogy szerintem különösebben nagy fricskaként felfogható ez az Almiróla féle Móresre tanítjuk az Xfinity mezőnyt újra indítások terén, mert ott aztán gyönyörűen bepaliszta őket, nem egyszer.
Én csak azt akartam, bocsássatok meg, azt akartam mondani még Almirólával kapcsolatban, hogy én annak is örülök, hogy meg tudja mutatni, hogy azért, ha neki a karrierje utolsó pár évét nem a Stuart House Racingnél kellett volna tölteni. Nyilván az Xfinity, és nem akarom Stuart House Racing-el kézéssel kezdeni az adást, de muszáj vagyok.
De sikerült!
Mert megérkezik Eric Calmiról, megérkezik a Joe Gibbs Racinghez, értem, hogy egy nagyon erős autóban ül, és értem, hogy azért az Xfinity Series nem lehet egy lapon említeni a Cup Series-zel, de hát amikor Eric Calmiról beül az autóba, akkor egyből azt látod, hogy ennek az embernek, ma bármilyen pályán megyünk, győzelmi esélyei lesznek, és a Cup Series-ben ilyet maximum New Hampshire-ben láttunk az évei alatt. Lehet, hogy csak az Xfinity autó fekszik neki, lehet, hogy gyengébb a mezőny, lehet, hogy a Joe Gibbs Racing autója ennyivel erősebb, mint a többi, de...
Hát valószínű, mert hogy a Joe Gibbs Racinget nem nagyon lehet megverni idén. Nem. Egy-egy... Semmeyer-féle futamgyőzelemre lehet felkészülni, meg Austin Hillnek jönnek majd, gondolom én, tovább a Super Speedway-eken a jó merítései, de ezt leszámítva én nem nagyon látom, hogy a Joe Gibbs Racing az bármikor is zárójába tehető lenne.
Minden esetre jó látni, hogy azért Eric Almiról a sok elképzés után kap egy kis sikerélményt is így a nyugdíjas éveire.
Különben, igen, ha már a Stuart House Racingnél jártunk,
mindenki látható, hogy semmi közöm az egészhez. Itt elkezdték a srácok ezt a Stuart House Racingezést, és vége. Hátra döltem.
Szóval én csak halkan annyit szeretnék megjegyezni, hogy Martinsville-ben is nagyon jól mentek, és ha Josh Berry nem hajt túl gyorsan a pitródon, akkor szinte biztos, hogy összejött volna neki is a top 10. Briscoe engem hetek óta lenyűgöz, tehát már-már Kevin Harvicki szinten viszi a hátán a csapatot. Úgyhogy, ja, meg az, hogy Noah Gregson alapvetően lubickol az új helyén, az bennem minden egyes héten megerősíti azt, amire eredetileg csak legyintettünk még egy-másfél hónappal ezelőtt, hogy Stuart House Racing, hát nem. A Stuart House Racingnek nem csak, hogy ilyen felszínes az előretörése, hanem szerintem most már mondhatjuk így a szezon első egy negyedét magunk mögött hagyva, hogy ez bizony, ez az istálló, ez ki lett rángatva egy apátiából, és talán jó irányba kezdték el húzni a saját vektorukat.
Még két dolog jutott eszembe, az egyik a Stuart House Racingről, hogy Valóban jól látni őket, viszont az apróságok azok meg mindig nincsenek a helyén. Tehát ahhoz, hogy egy győzelem összejöjjön, van, amikor a kiállásnál, van, amikor a versenyzők hibáznak, Tehát ezeket az apróságokat helyre kell tenni, és egy komplett versenyt össze kell tenniük ahhoz, hogy
jó, ebben teljesen igazad van. Csak, és bocsáss meg, hogy a szabadba vágtam, de nézzük már meg, hogy a Ford úgy testületileg hol tart persze. Idén. A Martinsville-i versenyt megrendezték úgy, hogy az RFK sehol nem volt az ég egy adta a világon, tehát rosszul kvalifikáltak, rosszul mentek a versenyen, lecövekeltek 400 körön keresztül a 20-sokadik helyen, és még mutatóba se került elő igazából Keselowski se, meg Buscher se. Jó, talán a végére egy picit feljavították a pozíciójukat. Itt a rákövetkező versenyen Texasban Buschernek nem a legerősebb pályatípusa sehol nem volt. Keselowski az én feljegyzéseim szerint azoknak a táborába tartozott, akik totál érdemtelenül jöttek be végül top 5-ös, top 10-es helyekre, mert hogy örült, hogy a vezető körnek a végén valahol ott elegerészett szerencsétlen, és csak egy eltolt pitch stratégia meg egy szerencsés sárga zászló jelentette számukra a kiugrást. A Penske-seknél Blaney tudott előzni Martinsville-ben, az egy üdítő kivétel volt, de ott is Hasslernek kellett a zseniális húzása, ha jól emlékszem, a második szakaszban, amikor csak kettőt cseréltek, és amiatt ilyen 20. helyről a 8. ugrott előre az egyik pit kiállásnál, azt utána meg is tudta tartani a verseny végig, de ezt leszámítva, amit most itt felsoroltam, ebben a szezonban a Fordok nemhogy nem nyertek versenyt, de még igazán közel sem kerültek hozzá. Nem tudom, hogy ha Talladega is lemegy Fordos futamgyőzelem nélkül, akkor beszélhetünk-e arról, hogy minden idők legrosszabb NASCAR Ford szezonkezdése ez a mostani, mert kiábrándító. A kupában kiábrándító, a trackoknál talán mondhatjuk, hogy szintén kiábrándító, az Xfinity-ben meg eleve olyan rettentő sokat nem lehetett tőlük várni, de Custerék így hozzák a kötelezőt olyan kis szürke egér szinten, semmi átütő erőt nem látok bennük.
Hogyha megkérdezed Mark Rushbrookot, akkor lehet, hogy azt mondaná erre, hogy miért megyünk az Xfinity Series-ben is? Valahogy a nyilatkozataiból ez jön le. Egyébként még Martinsville-hez gyorsan beszúrom, aztán folytathatjuk ezt a tévet még, hogy amikor az utolsó újraindítás volt, és megláttam, hogy két Hendrick Motorsportos versenyző van az első helyen, nekem egyből a 2012-es Martinsville-i finish jutott eszembe, amikor Jimmy Johnson és Jeff Gordon az első helyről indult, első két helyről indult újra, és hát Clint Bowyer, meg főleg Ryan Newman tett azért, hogy kibowlingozza a két Martinsville-i specialistát, és azt hiszem aztán talán Bowyer nyerte meg azt a versenyt, úgyhogy be is rakom ezt a kis videót a csetelőknek, hogy legyen egy kis referencia, de egyből az ugrat be, hogy na itt bowlingozás lesz a végén.
Igen.
Ja, csak annyi, hogy itt bowlingozás azért nem nagyon tudott lenni a végén, mert amit Hamlin is elmondott. Hát, ja értem, hogy mit mondasz, hogy a Hendrikesek egymást nem tépték meg.
Igen.
Azért, amikor ki van majd 2000 Hendrick Motorsportos alkalmazott és a családjuk, és Rick Hendricknek a 40 évfordulós nagy jubileumát ülik, akkor azért Chase Elliottnak a nyeretlenségi sorozata se elég indok szerintem, hogy felaprítsd tűzifának William Byront. Szóval ez engem különösebben nem lepett meg, hogy ők profi módon ezt menedzselték, ami viszont aggasztóbb, hogy az egész versenyen nem volt igazából ilyen természetes okokra visszavezethető sárga zászló, hiányoztak a bump and run-ok is. Annyira nem lehet közel kerülni az előtted haladónak, a hátsó lökhárítójához, hogy még meg se tudod lökni, meg se tudod pöcizni hátulról. Na, gyerekek,
ez az, ami felháborító, ez. Nem, ki se lehet lökni.
Meg az, hogy ha meglököd a másikat hátulról, az a sebességfokozatok miatt annyira stabil az autó, hogy még egy nagyobb lökéstől se mozdul meg annyira az autó, hogy esetleg elveszítse a tapadását. Tehát ha még odaérsz, és ha még meg is tudod lökni, akkor se történik szinte semmi.
Pontosan.
Egyébként azt el kell mondanunk, hogy Moda sajnos a túl sok munkája miatt nem tud jelen lenni, de igazoltan van távol, elengedtük Modát, hadd pihenjen egy kicsit, mert érkezett egy ilyen kérdés, úgyhogy két hét múlva reméljük már újra itt lesz. Semmi baj a Modának, mindenki megnyugodhat, csak egy kis szünetet vett ki most a két hetente jelentkező
podcastunkban. Áramot nem tudtam még most így hó közepére.
Erre most elmondod? Hát tök jól kimentettem a csáv. Visszatérve egyébként...
Ki tudja fizetni a villanyszámlát.
Kíváncsi leszek, visszahallgatja, mert akkor lesz problémája ezzel a részsel az biztos.
De te voltál.
Ha visszakötik a villanyt, akkor meg tudja hallgatni.
Munkahelyén feltölti a telefonját, és majd az applikációban. Szóval...
olyan sokáig, mert le kell dolgozni, ami áramot ott bent elfogyaszt.
Visszatérve, bár már rég túlmentünk rajta, Chris Busherre egyébként a 15. lett Martinsville-ben, és a 24. helyen kell keresni Brad Keselowskit. Ezt akartam még úgy beszúrni, csak aztán olyan jól elbeszélgettetek, hogy nem akartam megszakítani az adást. Hát ez nem az RFK éve, és nem a Ford éve, és egyébként majd, amikor átkanyarodunk Texasba, akkor ki fog derülni annak, aki esetleg nem látta a futamot, hogy ki járt a legközelebb a Fordosok közül a futamgyőzelemhez. De nézzük még meg ezt a Martinsville-i versenyt. William Byron újra parádézott, Kyle Larson ugye a második, és Chase Elliott lett a harmadik, így jött ki a Hendrick első három hely, és ugye a Jeff Gluck-féle szavazást mindig megszoktuk nézni, 31,9% voksolt arra, hogy ez egy jó futam volt, és 68,1% mondta azt, tehát mondhatni a túlnyomó többség, hogy ez nem volt egy jó verseny. Igazából én értem az okokat, és ezt már ki is veséztük többször már az idei szezon során is. Ami viszont engem nagyon-nagyon érdekel, hogy, és főleg az avatatlan szemeknek lehetett nagyon furcsa, az Denny Hamlin taktikája a Martinsville-i futam végén. Mi történt ott pontosan, és miért húzhatták meg azt, amit meghúztak?
Annyit mondott Denny Hamlin a podcastjében, hogy a hosszabbításos újraindításra ő úgy készülhetett, hogy volt egy választási lehetőségük, sokat gondolkodtak Chris Gephardttal, hogy mit tegyenek. A negyedik helyen maradjanak, és akkor a második sornak a külső ívéről kapja meg a zöld zászlót Hamlin. Vagy piteljenek, pakoltasson fel friss gumikat, és lehetőség szerint oda az ötödik hely környékére térjen vissza, támaszkodva arra, hogy az ő pit kiállása majd további 5-6 versenyzőt is a pit roadra vezet. És végül amellett döntöttek, mivel Hamlinnek most van ez a 60 győzelmes fétise, és ennek érdekében mindent képes feláldozni, ez majd Texasban bír jelentőséggel, hogy pitelnek, kérik a friss gumikat. Így aztán, mivel Denny Hamlinnel jóformán senki nem tartott a pit roadra, totálisan sikerült leépíteni a versenyüket, és még a végén a friss gumikon egy helyen hátrébb is sorolódott, mert hogy ez a verseny marhára nem a friss gumikról szólt. Hát 50-60-80 körös etapok után 3-4 tized másodpercet romlottak csak a köridők. Joey Logano 83 kört vezetett úgy, hogy több mint 100 körösek voltak már ennek a 83 körnek az elején is a gumijai a autónak a bal oldalán. Tehát olyan ember vezette a versenyt a 183. körig, akinek a baloldali gumijai egyáltalán nem voltak cserélve. Hol élünk? Tehát ez nem egy járható út. Itt bármi. Az is jobb lett volna, hogyha az esőgumikat teszik fel. De szerintem egy teljesen legitim ötlet. Ahol most tartunk, ha az esőgumikat teszik föl, azzal is jobb versenyt lehetne rendezni.
És Rós András, aki nézi a Twitch közvetítést, már másodjára bizonyítja, hogy nem AI által generált, mint ugye a Duna TV-n a Delta új műsorvezetője, aki a technikai híreket mondja, ennek most elég nagy hype-ja van. Ha valaki kételkedett volna bennünk, akkor az AI nem iszik. És ezt már azt hiszem mindannyian bemutattuk Mondja, ebben atya. Az adásban.
Mi van, hogyha beírod az
AI-nek? Már le.
A Moda meghagyta egyébként a Talladegai Fantasy tépjét, úgyhogy azt tudom majd tolmácsolni nektek a futam végén. Mit szóltok ehhez?
Itt kell elkerülni, majd megtudjuk.
Igen.
Nem tudom, miről beszéltek. Moda vitte a hátán a csapatot az elmúlt héten fantasyban.
Mint Priszkó.
Igen. Igen, csak egy vert seregnek volt az élén, ugye az a baj.
Igen, vakok közt félszemű a király.
Igen. Én próbálom mindig Modát felhozni szegényt, és akkor mindig lecsapjátok, hát nem hiszlek át.
Én semmi rosszat nem mondtam, csak azt, hogy nagyon, nagyon jól tippeltünk a fantasyban mindannyian az elmúlt hetekben. Még mielőtt Martinsville-t elhagynánk, egy kérdésem van, és az egy Denny Hamlin féle, hát nem is tudom, hogy nyilatkozat vagy elbeszélés a túlkormányzottságról, illetve az alulkormányzottságról. Erről, hogyha kifejtenéd a véleményedet, Zoli, hogy mit mondott Hamlin, és miért lényeges az, ami...
Texasban mondta, vagy Texas után mondta, indult az egész valóban, azzal,
de legyen hogy, most itt.
Legyen most itt. Indult az egész azzal, hogy Jimmy Johnsontól kérdezték a szabad edzés után, amikor, nem tudom, rögtön a legelején falba tette a talicskát, hogy mennyiben nagy kihívás ez neki visszaülni egy általa így kevéssé ismert autóba. És azt mondta, hogy ő abból épített egy karriert magának, hogy a kocsinak a jobb hátsó gumiján megtámaszkodott, és azzal vezette az autót. Most viszont ezzel a kocsival ezt nem lehet megcsinálni. Ezer oka van, hogy miért nem lehet megcsinálni. Érjük be most annyival, hogy nincsen az autónak a jobb oldalán olyan egyenes, nagy felület, ami meg tudna támaszkodni a levegő, hogyha egy picit túlkormányzottá vált a hatodik generációs kocsi, ami aszimmetrikus volt. A hatodik generációs kocsinak a jobb oldala az, minthogyha egy vasalóval végigmentél volna rajta, gyönyörű szépen egy hatalmas nagy, egybefüggő, meg nem tört sík felületet adott ki, és a túlkormányzott autó önmagát visszavezette, és soha nem tudtál vele megforogni. Jó, persze, nyilván, hogyha akartál meg, hogyha nem volt hozzá tehetséged, meg tudtál forogni, értsétek jól. Ezzel az új hetedik generációs kocsival azok a versenyzők jártak jobban, akik nem a jobb hátsó gumival, hanem inkább a jobb elsővel vezetik az autóikat. A Denny Hamlinek, akik az alulkormányzottabb beállításokat szeretik, akik azt szeretik, hogyha először az első tengelyen kezd el fogyni a tapadás, és ott kell megérezni, hogy hol van a határ, mert ők jobban érzik az autónak a jobb elejét, mint a jobb hátulját. Jimmy Johnson nem ezek közé a versenyzők közé tartozik. És sajnos szimulátorozás ide-oda, felkészülés ide-oda, egy 20 perces szabad edzés, amit ráadásul a garázslehajtóban töltesz, mert összetörted az autódat, az nem ad lehetőséget Jimmy Johnsonnak arra, hogy kísérletezzen, megízlelje a határokat. Ez az autó, ha egy picit elúszik a hátulja, instant módon beforog, egy ilyen ostorcsapásszerűen nem lehet menteni, ezt már sokszor megénekeltük ebben a podcastben is. És Denny Hamlin erre értette, hogy alapvetően neki szerencséje volt, mert az ő vezetési stílusának kedvez ez az autó, Jimmy Johnsonnak pedig a beilleszkedése még annál is nehezebb, mint amit előzetesen vártak, mert ő pedig a másik véglete volt ennek a csúszkának, annyira jellegzetesen jobb hátsón vitte körbe mindig a 48-asokat.
Sajnos itt most be kell szúrjak egy nagyon szomorú hírt, mielőtt még megérkeznénk Texasba. Akik látták a közvetítéseket, azok már tudhatják. 90 éves korában elhunyt Bob Labonte, egykori NASCAR csapattulajdonos és crew chief, egyébként két Hall of Famer NASCAR pilóta terés Bobby Labonte édesapjáról van szó, kétszeres Busch Series bajnok tulajdonosként, egyet ebből fiával Bobbyval nyert 1991-ben, egyet pedig David Greennel 1994-ben. Óriási veszteség ő a NASCAR családnak, és nyugodjon békében. Ezt az adást pedig éppen ezért neki szeretnénk felajánlani, és mindenképpen szerettem volna róla megemlékezni, egy kulcsfigurája volt a NASCAR-nak, felépített egy remek csapatot, és hát rengeteget tett azért, hogy két fia eljusson a Hall of Fame-be. Ugye a NASCAR-nak talán ennél nagyobb kitüntetése nincs is a pilóták felé. Egyébként emiatt költöztek Charlotte-ba akkor a feleségével, és azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez az út egyengetése a két gyermeknek, fantasztikus pilótákról van szó, úgyhogy tényleg ezek gondolatok mentén muszáj, sajnos átcsúsztunk Texasba, mert ez a rossz hír, ez a két verseny között érkezett, és így jött meg a mezőny a Texas Motor Speedway-re, ahol Chase Elliott megszakította 42 futamos nyeretlenségi sorozatát, talán ennél nagyobb hír Texasból nehéz is közölni. Ugye utoljára Elliott 2022. októberében nyert Talladegában, ez volt a 19. győzelme egyébként Elliottnak. A második lett Brad Keselowski, a harmadik pedig William Byron. Amellett, hogy William Byronnak fantasztikus futama van, gyakorlatilag mindig a névsor elején találjuk őt, Chase Elliott végre megcsinálta azt, amit Martinsville-ben nem tudott összehozni pont Byronnal szemben. Hogy láttátok ti ezt a versenyt?
Szerintem azért az utóbbi versenyeken lehetett érezni, hogy a momentum az elkezdett visszatérni a 9-es csapat mellé, és nyilván azért egy győzelmet megszerezni más kérdés, mint jól menni. és majd itt föl fogom hozni Brett Keselowskit is ebben a tekintetben, de abszolút a végén az látszott, hogy Elliot nagyon rákoncentrált arra, hogy most ennek meg kell lennie, ilyen lehetősége nem tudni, mikor lesz legközelebb. Nem neki volt hosszú etapon a legjobb autója, hanem egyértelműen Denny Hamlinnek. Csak az volt az egyetlen esélye, hogyha lesz a végén egy short run, és hát úgy jött ki, hogy elég sok sárga zásztónk volt. Nem csak a végén, hanem az egész versenyen. Úgyhogy Elliot egy fantasztikus előzéssel, ha jól emlékszem, akkor Reddick mellett ment el az egyik utolsó újraindításnál, és aztán még ott Hamlinnel csatáztak, akkor az egyik újraindítást a Hamlin mellett ment el, úgyhogy a kulcspillanatokban jól teljesített Elliot. És hát nagyon kíváncsi leszek, hogy most ez megindítja náluk teljes mértékben a szekeret, és újra látjuk majd azt a Chase Elliotot, akit utoljára szerintem ezzel egyetét tudunk érteni, a hatodik generációs autóval láttunk. Vagy ez picit egy ilyen formaidőzítés volt, és csak jó formában volt, és elkezd majd visszaromlani a teljesítménye. Meg nem tudom tippelni, mert az utóbbi hetekben valóban jól ment, de nem mondanám azt, hogy ő volt a leggyorsabb versenyző a mezőnyben, mert William Byron és Denny Hamlin is azért jobb teljesítményeket nyújtott nála, de hát tudjuk, hogy a NASCAR nem feltétlenül mindig arról szól, hogy ki az, aki az egész versenyen a legjobb teljesítményt nyújtotta, hanem arról szól, hogy ki az, aki a kulcs pillanatokban a legjobb teljesítményt tudta nyújtani, és ezt most Chase Elliott tudta megcsinálni Texasban.
Beszéljünk erről. Kint van a vízből Chase Elliott?
Szerintem igen. Tehát én azt gondolom, hogy mentálisan biztos, hogy brutál. Erről talán a múltkori podcastban beszéltünk, hogy az önbizalom az nagyon sokat számít a NASCAR-ban, meg igazából bármilyen autóversenyzésben, és szerintem ezt most egy picit, vagy nevezhetjük Mojo-nak is, picit kezdi visszanyerni Elliott, úgyhogy szerintem izgalmas lesz a 9-es csapat számára az elkövetkezendő pár hét.
Én azt gondolom, hogy Elliott nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, mert amikor ő utoljára igazán formában volt, és akkor azt gondolom, hogy ilyen 2021-2022-re tehetjük maximum, azóta nagyon-nagyon megerősödött egy bizonyos csapattársa, akit úgy hívnak, hogy William Byron. És csapaton belül is kapott még egy konkurenciát Chase Elliott. Egyáltalán nem rózsás a helyzet olyan szempontból a Hedricknél, és nagyon tudom őket sajnálni, hogy három iszonyatosan erős pilótájuk van, és nagyon erős csapataik vannak, úgyhogy egy könycseppet minden Hendrick szurkoló most morzsoljon el, mert újra probléma van a csapatnál, rengeteg a nagyon jó versenyző, és azért mondom a hármat, mert Chase Elliott azt gondolom, hogy igen, visszatért. Bár Én múltkor pont beszélgettem Morfival, amikor néztük a WrestleMania-t, az alatt témába jött a NASCAR, hogy szerintem ahhoz, hogy WrestleMania-t néztük.
Pankrációt akarsz róla beszélni hosszabban, Zoli, mert szívesen elmélyedhetünk a pankráció világában.
Szóval Zsombi nem kamuzott, mert Zsombi azt mondta nekem, hogy Boszkó meg Andris teljesen rá voltak csimpaszkodva erre a WrestleMania-ra. Azt gondoltam, hogy Andris igen, mert rólad már hallottam, de hogy Boszkó is, ezt most magyarázzátok már meg nekem, hogy ez hogy volt.
Képzeld el, hogy megnéztem, és nagyon tetszett a magyar közvetítés, és ott maradtam, és végignéztem. Már nem ez volt az első, mert hogy évelején volt egy nagyobb esemény, amit talán Morfi tud részletesebben elmondani, de szegény vagy 6 órán keresztül magyarázta már nekem az egész világot, hogy hogy épül föl, kikinek a kie, és mit kell nézni, és mi miért történik, és nagyon megtetszett újra. Én gyerekkoromban láttam, még ugye a számomra klasszikus
az már jó régen volt.
Az nagyon régen volt. Az nagyon régen volt, de itt valami van. Nem tudom, hogy látszik a kamerámat. Mindegy. Leszettem. És most újra elkezdett, és nagyon élvezetes volt, és ez a WrestleMania ez nagyon tetszett. Úgy visszatért John Cena, itt volt a szikla, mindenki, aki kellett, Undertaker, amit akarsz volt. Na, mindegy. Visszakanyarodva a NASCAR-ra. Hol tartottam? Igen, ha Chase Elliott visszatért, az egy dolog, de azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon erős csapatba tért vissza, és hogyha például a bajnoki címről van szó, én előrevetítettem akkor ebben a privát beszélgetésben, de vállalom ezt most is, hogy ha lesz Hendrikes a legjobb négy között, akkor Chase Elliott nem lesz közte, Én azt gondolom egyébként, hogy Toyota uralom lehet, hogyha sikerül végignyomni a szezont Phoenixben, főleg amit láttunk az első Phoenixi versenyen, az brutálisan erős volt a Toyota-tól. És a másik csapat, akit gondolok, hogy odaérhet a Joe Gibbs mellé, az pedig a Hendrick Motorsports, de William Byron, Kyle Larson, Chase Elliott felsorolásban nekem az utóbbi kimarad. Ha most kéne tippelni.
Csak egy pillanatra még visszatérve azért, itt látszik, hogy a NASCAR rajongót nem lehet kivenni belőlünk, tehát én imádom a Pankrációt, de amikor a Pankráció utóbbi 10 évének legnagyobb főmeccsén két ember azon elkezd Chase Elliottról vitázni. Egyébként Boszkó tökéletes, amíg rá tud tapintani, mert nagyon eltérő a véleményünk nyilván Chase Elliottról. Szerintem, figyeljetek, a NASCAR az a Momentumról szól, és hogyha most addig tudja ütni a vasat, amíg meleg a Chase Elliott, és össze tud még 2-3 győzelmet kaparni, itt a szezon első felébe esetleg, akkor szerintem abszolút úgy kell számolni vele, hogy az egész szezonban...
Érted, mi a problémám, hogy Chase Elliott üti a vasat, William Byron meg már kohászatot nyitott, érted? Már idén
na jó,
is.
Csak nézd meg, hogy Kyle Larsontól szerintem a következő, mondjuk másfél hónapra el tudunk búcsúzni, mert biztos, hogy lesznek jó versenyei, de neki az elméje egyre inkább az Indy 500 felé fog fordulni.
Megoldja, ő ügyes fiú, hidd el.
Én nem azt mondom.
Vár.
Én nem azt mondom.
Jó. Tehát azt azért látjuk, hogy Kyle Larsonnak körülbelül hétfőn más sorozaton jár az esze, mint vasárnap járt, és kedden is tök máson, és csütörtökön is tök máson. Tehát
na jó, csak azért az Indy 500 az nem olyan, az Indy 500 nem olyan lesz, mint egy sprintkár verseny, ahol Kyle Larson már lefutott 678 versenyt, és ebből megnyert 495-öt, hanem ez az Indy 500 lesz, és el kell menni, és erről beszélt egyébként Jimmy Johnson is, ha már az interjújáról beszélünk, hogy egyre inkább az lesz, hogy Kyle Larson nagyon sok időt akar majd szánni az Indy 500-as tesztelésre, egyre több meetingen akar majd ott lenni, egyre többet akar szimulátorozni, és ez baromi nehéz lesz megoldania, hogy egyszerűen nem lesz elég ideje mindenre. Én nekem az a vélemény, ami szerintem befolyásolni fogja az egész Indy 500-as projekt itt májusban Kyle Larson teljesítményét, azt majd meglátjuk, hogy milyen
fölfelé.
Szinten.
Szerintem fölfelé.
De azt tudod, Morfi, hogy ebből él. Tehát, hogy miben? Kyle Larson ebből él, hogy autóversenyző.
Na jó, csak tehát a NASCAR sem úgy, tehát értem, hogy Kyle Larson talán a legtehetségesebb versenyző jelenleg a NASCAR-ban, és tudom, hogy Zoli melyik polcra rakja őt, és mellette nincs senki más a polcon, de én azt gondolom, hogy a NASCAR sem csak arról szól, hogy vasárnap megérkezik Kyle Larson, beül az autóba, és illetve bocsánat, szombaton megérkezik, beül az autóba, pólba rakja az autót, aztán visszamegy egy kicsit indikárt tesztelni, aztán vasárnap megérkezik, és megint megnyeri a versenyt. Én elhiszek mindent Kyle Larsonról, én merek meghalni, merek meghalni ezen a dombon, ahogy az amerikai szokta mondani, és merek fogadást is tenni, hogy picit látni fogjuk szerintem Kyle Larson teljesítményét májusban, amikor már elkezdődik teljes mértékben az Indy 500-as szezon, hogy nem feltétlenül 100%-osan a NASCAR-ra van koncentrálódva.
Hadd fűzzek erre rá két gondolatot. Carson Hocevarral volt szerencsém interjút készíteni egy pár nappal ezelőtt, és kérdezgettem őt arról, hogy a Hendrick Motorsports életében ő milyen mögöttes szerepet játszik, és azt mondja, hogy neki az a hétfői meg a szerdai programja, hogy megy a Hendrickesekhez, és készíti fel az autókat, meg validálja az adatokat, és mondja, hogy mivel az Indianapolis-i dolgai miatt Kyle Larson mostanában nem hadrafogható, ezért általában ő szokta felkészíteni az ötös autót, meg ő szokott mindenféle szimulációban visszaigazolást adni a csapatnak, és azért szereti ezeket az alkalmakat, mert Larsonnal nagyon hasonló a vezetési stílusuk, számára mindig Larsonnak az ívei, meg az ő pedálkezelése az abszolút követendő példa. Larson az körülbelül nulla erőfeszítést tesz szerintem egy Hendrickes ötös kocsinak a felkészítésébe a hétköznapok szintjén. Őneki lepakolnak valamit a kamionról, beül 20 perces szabad edzés, utána csinál egy pole pozíciót az időmérőn, és simán le fog hozni rutinból egy 600 mérföldes kók 600-at. Ebbe nekem semmiféle kételjem nincsen, sőt, én azt gondolom, hogy ő sporttörténelmet akar írni, és ő akar lenni az első versenyző, aki nem csak, hogy vezetőkörön végez mind a kettőn, hanem mondjuk top 5-ben zárja mind a kettőt. És
én nekem nincs kétségem, bocs, hogy a Coke 600-on jó lesz Kyle Larson. Ezt már szerintem
tavlaltuk. De ezt mondtad, és... nem? Hogy
nem. A májusi hónapban lévő versenyek. A Coke 600 olyan hosszú, Zoli, hogyha az első 300 körben azt mondja Kyle Larson, hogy na, akkor ezt én a felkészülésre fogom szabni és szánni, akkor nincsen probléma, mert általában az első 200 kört az utóbbi években Kyle Larson pörgéssel-forgással szokta tölteni.
És nekem meg lehet nyerni?
Simán. Ha nem lett volna Chase Briscoe, akkor az egyik évben akkor simán meg tudta volna nyerni. Meg tavaly aztán meg is nyerte, nem Kyle Larson? Tavaly ő lett a Coke 600 győztese. Én nekem a Coke 600-ban nincs kétségem. Tehát az egy olyan hosszú verseny, ami szerintem bőven lesz ideje arra, hogy visszaszokjon az autóra. Viszont ezeken a versenyeken, és szerintem itt lesz a probléma, és biztos, hogy így van, te jobban benne vagy a dolgokban, Zoli, de ha egy picit is rosszul pakolod le az autót, és picit is nem ott van az autó, ahol szeretnéd, és rossz helyzetbe helyezed magadat, és hátrébről kell indulni, és stratégiai hátrányba kerülsz, egyszerűen olyan rövidek a NASCAR versenyek, hogy nagyon nehezen tudod visszahozni magadat, úgyhogy ha egy picit is nem 100%-os fókusszal érkezel meg majd májusban most a Coke 600 kivételével bármelyik versenyre, akkor ott problémái lesznek Larsonnak, és szerintem lesznek is, de hát ezt majd nyilván meglátjuk. Én a Coke 600-at én egy teljesen másik polcra helyezem, mert az tényleg egy annyira más endurance verseny, hogy ott van lehetőséged arra, hogy mondjuk az első 200 kört a próbálkozásra és a tanulásra szánt.
Oké, egyébként meglátjuk. Igen, én is. Figyelj, én örülök, hogy egy ilyen szempontot is behoztál az adásba, meglátjuk, hogy kinek lesz igaza. Szerintem ez Larsonnak nem fog problémát okozni, és azt gondolom, hogy William Byron is nagyon-nagyon erős marad az elkövetkezendő hetekben is, és így sokkal nehezebb megvillenni a Chase Elliottnak, mert két nagyon erős csapattársal szemben is fel kéne mutatni valamit, nem beszélve arról, hogy a Joe Gibbs Racing is azért komoly erőt mutatott már az idei évben. Hát azért szerencsére mondjuk a Fordokkal eddig még nem nagyon kellett számolnia. Nem akarok teljesen elkanyarodni a Cup versenytől, visszafordulhatunk majd még ebbe az utcába, de beszélnünk kell egy picit az Xfinity-ről és a trackról is, hogy a Sam Mayer, Ryan Sieg, Justin Allgaier van nekem ide beírva, amit fejben mondok, hogy hülyeség, vagy nem? Nem hülyeség. Azt hittem, hogy Allgaier negyedik lett, de nem, harmadik lett. Ez lett a végeredmény, és hát óriási csatát láthattunk Sam Mayer és Ryan Sieg között. Mindösszesen 2000 másodperc döntött a befutónál, és ez hihetetlen volt, hogy ezt Ryan Sieg erőből tudta megautózni, és én azt gondolom, hogy a hétvége talán legjobb versenye az Xfinity volt, de ezen majd még lehet, hogy vitázunk Texas kapcsán. Nekem nagyon-nagyon tetszett Ryan Sieg feltámadása, és egyébként Sam Mayer tempója is, úgyhogy megvan az az újabb győzelem Sam Mayer neve mellett, bár azt gondolom, hogy Ryan Sieg sem lehet szomorú, bár szegény nagyon le volt törve a futam után, hogy ez nem jött össze, de gyerekek, mekkora történet lett volna, hogyha Ryan Sieg szakítja meg a Fordok nyeretlenségi sorozatát, azért arra mit adtak volna a fogadóirodák szerintetek?
Nem tudom, az volt a brutális, ahogy előre jött Ryan
Igen.
Sieg.
Igen. Én nem Igen. tudom, hogy honnan jött Siegnek ez a teljesítménye, de le a karappal. Egyébként neki vannak villanásai, és abszolút nem egy rossz versenyző Ryan Sieg, meg a csapat sem olyan rossz. Nyilván azért alapvetően a Forddal menni az Xfinity Series-be nem egy kellemes feladat. Tehát
viszont lehet, hogy olcsó.
Én tényleg úgy tovább képzelni, hogy bemész szimulátorozni, fú, bakker, hát teljesen töröltük a gépről itt a X-Fit is. Na várjatok, adjatok egy pár napot, és visszarakjuk rá. Hát azt hittük, hogy az X-Fit-ben, mert Mark Rashbrook leszólt, hogy engedjük el az X-Fit-t. Úgyhogy figyeltek, fantasztikus volt Signek a teljesítménye. Én azon lettem volna meglepődve, hogyha végig tudja csinálni. Olyan tempót autózott, és szerintem ott a hátrébb lévő tapasztaltabb versenyzők, többek között Sam Mayer, fura róla úgy beszélni, mint veteránról, az Xfinity Series veteránjáról, de most már abba a kategóriába kell raknunk őt is. Ők szerintem tudták, hogy ezt a tempót nem lehet végigcsinálni ez alatt a körmennyiség alatt, úgyhogy kellett volna a végére egy sárga szentem Ryan Szignek, és akkor lehet, hogy meg tudta volna csinálni, de Sam Mayer meg le a kalappal, tehát ő is nagyon szépet ment, és abban egyetértek, hogy az Xfinity Series-nek az utolsó mondjuk pár köre, ami után megszakították Justin Allgaier-nek a dominanciáját, mert az Xfinity-t meg ő dominálta végig, ha jól emlékszem, akkor mindkét szakaszt nagyon simán megnyerte, és hogyha nincs egy késői sárga zászló, akkor a versenyt is megnyerte volna. Az, a trackban pedig Kyle Busch csinálta meg ugyanazt, csak ugye ott nem jött a végén a sárga.
Na, úgy, pont hogy... Allgaier volt a késői sárga zászló, nem? Megcsúszott a belső íven, és akkor előidézte azt a
ja, igen, 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 igen. Már nem is emlékszem, hogy kire csúszott föl, de...
A Niklas, vagy nem?
Hú, gyerekek, megint az aranyhal, mert...
Honeyman,
tényleg.
Leland Honeyman, tényleg.
Túl sok a mézes emberünk itt a NASCAR-ban.
Igen, és Bosco, amit mindenképpen, tehát ki ne hagyjuk, tehát hogy milyen érzés volt bent ülni egy ilyen eszméletlenül szoros befutónál, és akkor mindig van az a néhány másodperc, amikor már látod a négyes kanyarból kijönni, és hogy ez egy gyorsulási verseny, és az Istennek nem tágítanak egymástól az A-oszlopok, meg a B-oszlopok, meg semmik, és össze is értek, aztán azok a másodpercek, amikor átszelik a célvonalat, és senki nem tudja, hogy ki nyerte. Azok a legizgalmasabb másodpercek, hogy ezt hogy éltétek meg Zsombival.
Ezt nagyon jól, én azt gondolom, ez egy remek futam volt, ez kicsit olyasmi lehet, mint amikor a dartsban 9 nyilast közvetít, ez nekem olyan érzésem volt, ez a befutó. Ilyenkor tudom megérteni azt, hogy Zsombi néha álvatomból egy-egy futamon, már én is éreztem, hogy emelkedek el a széktől, mert nem hittem el, amit látok, elképesztő volt a befutó, és azt gondolom egyébként, hogyha 10 méterrel korábban van az a célvonal, vagy 10 méterrel hátrébb, akkor mind a két esetben Ryan Sieg nyert, de nagyon-nagyon korrektül csinálta, hogy személyére csak egy nagyon picit rálegyezett, ahogy kell, hogy egy kis előnyt szerezzen, aztán végül is abban a pillanatban, amikor átlépték a célvonalat, akkor Mayer volt előrébb, de hát egyikünk sem tudta, se Zsombi, se én nem tudtuk, hogy ki nyert, aztán ugye nyilván megvártuk a hivatalos információt, de döbbenetesen jól szórakoztam, és nagyon-nagyon nehezen tudtam visszafogni magam, hogy ne menjen át artikulálatlan üvöltésbe, amit ott produkálunk. A Zsombival elképesztően jó érzés.
Te is Sieget láttad előrébb.
Igen, igen. Én Sieget láttam előrébb, a Zsombi kivárt, mert szerintem ő mélyért, és akkor nem akartunk ott vitába keveredni, és végül neki lett igaza, mert mélyért nyert.
Ibázott Sieg azzal, ahogyan megautózta az utolsó kört, hogy nem akart aeroblokkolni, még akkor is, hogyha ez az Xfinity-nél annyira nem hatékony, mint a kupa autónál, és inkább az alulról számított másfeledik ívet autózta, nem pedig a legbelsőt. Ott hagyta Mayernek a tiszta levegőt, meg ott hagyta a fehér vonalat. Olvastam olyan hozzászólásokat, és nehéz magam lebeszélni arról, hogy ezeknek valóban hitelt kell adni, hogy Siegnek egy nagyon picit talán hibás volt az ívválasztása ebben a szituációban, ami számára egy nyilván szokatlan, ismeretlen szituáció és borzasztó nagy téthelyzet.
Egy picit elizgulta talán Sieg a végét, én ezt véltem felfedezni. Jót akart ő, csak aztán szerintem nem tudta megcsinálni. Tehát én nem gondolom, hogy ez a feljebb menése szándékos lett volna, egyszerűen túl nagy tempót vitt be a kanyarba, ott tudott elfordulni. Utána én éreztem, hogy korrigál, próbálta a gyorsabb kijárati ívet magáénak tudni, csak személyen olyan fantasztikusan érkezett meg a belső íven, hogy ott nem tudta levédekezni, aztán utána meg személyen izgult el a 3-as-4-es kanyar, és ott jött vissza Sieg, úgyhogy gyakorlatilag kétszer is változott az utolsó körben a helyzet, hogy ki fogja megnyerni, aztán végül ugye a négyes kanyar kigyorsítása megint visszajött Mayer, hát elképesztő volt. Egy picit talán mind a ketten jobban izgultak a kelletténél, de hát ahogy mondtad, Sieg nem szokott azért sűrűn ilyen szituációkban versenyezni. Én azt gondolom, hogy le a kalap előtte, és remélem, hogy meg lesz az a futamgyőzelem még idén, amire vágyik.
Meg azért azt is figyeljük, hogy Sieg valószínűleg majdnem felnéig elhasználta a gumiait itt az utolsó etapban, annyira kinyomta a szemét az autónak, és nyilván minél kevésbé van jó állapotban a gumid, annál kevésbé mersz próbálkozni az ívekkel, és én azt láttam, hogy Sieg inkább abban van, hogy azt választotta, hogy amit tudok, és amit eddig csináltam, azon nem akarok változtatni, és hát aztán ez lett a vége, hogy Sam Mayer utal érte, és nyilván ezt abszolút meg tudom erősíteni, hogy minél többször vagy ilyen szitúba, és reméljük, hogy Szíg lesz még ilyen szitúba, mert tényleg voltak villanásai már idén is, meg tavalyi évben is egyszer-kétszer. Reméljük, hogy még lesz lehetőség arra, hogy gyakorolja, hogy milyen is az első helyért versenyezni.
Én azt gondolom, hogy megérdemelni, és nagyon érdekes volt, hogy a saját csapatán kívül a Stuart Haas Racingnek is megköszönte ezt, hogy ilyen sok segítséget nyújtottak, ami azt gondolom, hogy pont abban a pillanatban történhetett, amikor a Stuart Haas Racing mérnökei szaladtak a fénymásolóhoz, és pont Szíg adatait másolgatták maguknak, hogy talán jövő hétre valamit összetudjanak rakni, egész egyszerűen jobban működött Szíg autója, és itt szeretnék hozni egy statisztikát, srácok, ugyanis olyan történt ennél a befutó el, ami még soha a NASCAR történelme alatt nem fordult elő. És akkor most tessék kapaszkodni mindenkinek. Ugyanis először volt olyan az Xfinity Series teljes történelmében, hogy az egyes rajtszámú autó lett az első, és a 39-es lett a második.
Ezt ki gondolta volna?
A mindenségét neki.
Szerintem itt mic drop, vége. Vége mindennek.
És ezt kiírta az Xfinity, ez onnan van. Képzeljétek, és akkor nekem egy mém jutott eszembe, hogy tudjátok, hogy senki, és akkor ez a statisztika, és utána NASCAR. Tehát, hogy csak ők gyűjtenek ki ekkora hülyeséget. Ez most történt meg először, úgyhogy túl vagyunk egy történelmi Xfinity texasi futamon.
Ez kár, hogy nem tudtad adásba is bemondani, mert...
Igen, akkor ezt sajnos ez nem jutott eszembe ez a statisztika, de örülök,
ott
hogy
volt, ott volt a fejed hátuljába, csak...
Igen, igen. Örülök, hogy utólag mondjuk... kigyűjtötték ezt, mert nem voltam különösebb... benne biztos.
Szerintem különösebben nagy kockázat nélkül azt simán benyöghetted volna, hogy a NASCAR történetében először fordult elő, hogy az 1-es autó és a 39-es autó úgy végezzen egy NASCAR nemzeti szériás futam első és második helyén, hogy csak 2000 másodperc döntött közül.
Na igen. Között.
Sőt, azt is igen. Bemondhattad volna, hogy ez volt a történelem egyik befutója.
Igen. Vagy, hogy ez a legutolsó befutó a NASCAR történetében.
Egészen a holnapi versenyig, amikor is a Cup
Series... Ez még igaz.
majdnem 24 órán át fennálló rekord lett volna. Jaj, na mindegy, hát ilyen statisztikák vannak, és picit megemlítve a trackfutamot, mert már azért volt róla szó, és pont valamelyik múltkori adásban beszélgettünk arról, hogy Kyle Busch-nak nem nagyon jönnek ezek a futamgyőzelmek, amikor trackban versenyez.
Tökéletes jinx volt, tökéletes.
Fantasztikus jinx időzítés volt tőlünk, első Kyle Busch, második Corey Haim, harmadik Nick Sanchez Texasban a track.
És úgy, hogy Kyle Busch megnyert az első és a második szakaszt is, tehát Kyle Busch azért nem vesztette el teljesen a bocsóját itt a track series-ben.
De jó, hogy kibeszéltük.
Brutális, brutális. Tényleg Makával ültünk, és hát tudjátok, hogy Maka azért nem szereti annyira, amikor a Cup Series-es versenyzők megérkeznek az Xfinity meg a track series-be, és hát még ő is le tudott borulni Kyle Busch, tehát annyira más dimenzióban ment Kyle Busch, mintha álltak volna a többiek. Szerintem egy picit érzi ezt a texasi pályát, még így az átalakítás utáni texasi pályát is, úgyhogy senkinek nem volt válasza azokra a kérdésekre, amiket Kyle Busch feltett ezen a track futamon.
Most akkor mégis jó a Texas Motor Speedway?
Na, nagyon jó a kérdés. Itt még visszakanyarodnék a Jeff Gluck-féle szavazásra, ugyanis a kupa futam értékelése mindig megtörténik ugye Twitteren. 72,9% mondta azt, hogy ez jó verseny volt, és 27,1% a szavazóknak mondta azt, hogy ez nem volt jó verseny. Én az utóbbi tábort erősítem, nekem nagyon sok volt a sárga zászló, nagyon sok volt. A szakaszközi szünetek nélkül 14 sárga zászló volt, a mezőny fele önerőből a falban járt, sajnálom, engem ez annyira nem szórakoztatott, de azt gondolom, hogy a szavazás az egy picit azt reprezentálja, hogy Chase Elliott nyert és megszakította 2022 óta tartó nyeretlenségi szériáját. De mondd el, Zoli, akkor, hogy miért volt ez jó futam, mert engem érdekel. Én nem láttam ezt annyira jónak. Katasztrofális sem volt, de jó futamnak semmiképp nem tudnám nevezni. Én ilyenkor nemre szoktam szavazni.
Én ezt tudomásul veszem, habár egyetérteni nem tudok veled. Ez szerintem egy jó verseny volt. Jó verseny volt azért, mert alapvetően volt talán 4 olyan autó, amelyik hibátlanul lett beállítva erre a futamra, Hamlin, Reddick, Larson, azt hiszem Wallace is nagyon meggyőzően ment a versenynek a túlnyomó többségében.
Alig,
és Chastain is szépen felépítette magát. Szóval alapvetően láttuk a valós erőviszonyokat kidomborodni, és volt arra lehetőség, hogy igaz, brutálisan nagy kockázatvállalással, de lehessen előzni. Ami egy unikum a Texas Motor Speedway újkori történelmében, hogy lehet előzni. Oké, óriási rizikóval, és ebbe beletört a bicskája még a legjobbaknak is, még a Christopher Belleknek, meg a Denny Hamlineknek is beletört a bicskája. Ezzel együtt egy kimondottan változatos futam lett ez a verseny. Persze, lehetne jobbat rendezni, persze, hogyha eltüntetnék azt a műgyant, a maradékot a pályáról, akkor akár átépítés nélkül is maradhatna a Texas Motor Speedway a naptárban, de ezzel be kell érnünk. Szerintem ennél sokkal jobb versenyt ezen a pályán nem lehet rendezni, és még enélkül a körbeírás nélkül is engem szórakoztatott az, hogy mennyi esélyese volt ennek a versenynek, szórakoztatott az a storyline, ami egyrészt a Hamlin-féle egy életem, egy halálom, engem nem érdekel a második hely, semmiben nem nézem azt a 35 pontot, amit ezért kiosztanak, és engem csak és kizárólag a győzelem érdekel, az motivál, és ennek érdekében, ha ott hagyom a fogom a 3-as, 4-es kanyarban, akkor sem emelek bele a gázpedálba. Tehát ez is egy nagyon furcsa helyzetet szült. Aztán a William Byron, Ross Chastain egymásba csókolódzás, aminek Chase Elliott örülhetett jobban. Ez is egy plusz hozzáadott érték. És én nem unatkoztam egy másodpercig se. Hát lehet, hogy nem tudom. Makával nagyon jól el voltunk az összes szünetben, az tagadhatatlan. De nekem, még ha torzis a kép, egy nagyon jó élményként marad meg ezúttal Texas.
Én annyit szeretnék tőletek megkérdezni, hogy mikor fogják végre lekaparni, és lesz-e olyan pillanat a Texas Motor Speedway történetében, amikor végre ezt a PJ1-t sikerül az évek alatt annyira beleragasztott, aszfaltba beleragasztott PJ1-t fölvenni a Texas Motor Speedway-ről, hogy a trackosoknál ne a mezőny nagy része amiatt álljon falba, mert ott van a PJ van, hogy az Xfinity-be ugyanez ne történjen meg, és egyébként a Cup Series-ben is szerintem a sárgák nagy része amiatt volt, mert amikor lecsúszol ez erre a PJ vanra, és nem elég meleg még az abroncsod, akkor egyszerűen nincs tapadás az autódnak. Úgyhogy én nem tudom, abszolút arra gondolok, hogy a Texas Motor Speedway-ből lehetne egy használható pályát csinálni, de amíg valahogy nem sikerült teljesen lenullázni ezt a PJ1-os réteget a felső évről, addig szerintem nem.
De egyébként ez 2022 óta nem került rá a pályára, tehát most már 2 éve várjuk, hogy ezzel valami legyen. A NASCAR nagymestere a felvitelének, ezeknek az anyagoknak, ugye egy műgyantának és a PJ1-féle vegyületnek, de hogy lehet ezt leszedni? Egyáltalán van erre lehetőség, hogy ezt valahogy kikaparják onnan? Mert szerintem nem nagyon. Az idő, nem? Talán.
Szerintem ez az aszfalttal együtt fog egyszer teljesen eltűnni a szemünk elől. Kyle Busch mondta azt, hogy szerinte teljesen másképp öregedik ez a pálya, mint ahogyan általában szoktak az aszfaltok öregedni. Atlantát hozta, régi Atlantát példaként, hogy az egy kiszámítható módon öregedett, kiszámítható módon veszített el a tapadását. Ez a texasi ív, különösen amit kezeltek a tapadást segítő vegyületekkel, ez instant módon mindenféle jelzés nélkül engedi el a gumikat, tehát mechanikai tapadásvesztés az bármelyik pillanatban előfordulhat, és emiatt nem lehet kiszámítani, hogy mikor pontosan milyen kanyarsebességgel lehet rajta átmenni. Ami segít, az persze az, hogyha hőt kap, és Denny Hamlin vezette ezt egy gyönyörűen a podcastjében, Ugye először azzal kezdődik, hogy mindenki a belső íven halad, aztán ahogyan a súrlódásnak a hője, a kipufogó gáznak a hője egy nagyon picit az autóknak a jobb oldalán elkezdi melegíteni az aszfaltot, úgy néhány centiméterrel már följebb lehet menni, aki bátrabb, az egy picit több elmegy följebb, és több elmegy följebb, és a spotterek jelzik, hogy azok, akik kívül próbálkoznak, azoknak milyenek a köridejeik azt követően, hogy minél többen és többen próbálkoznak egy picit kijebb, az plusz hőt kap, még egy nagyon kicsit kijebb megint átad egy pici plusz hőt, és ez a fajta folyamatos feljavulása a műgyantázott felületnek, az nagyon lassan, de megérleli etapok végére, második szakaszára, harmadik szakaszára a versenynek ezt a fajta több ívességét a pályának. De, mint azt Hamlin példája is mutatja, nem lehet kiszámítani, hogy meddig tart a tapadás. A 3-as-4-esben van egy akkora hupli, hogy oda konkrétan egy autót le lehetne úgy parkolni, hogyha rá aszfaltoznál, akkor lenne szintben. Tehát az meg ugye nem arról beszélhetünk, hogy egy oválpálya, aminek karaktere van, hanem egy oválpálya, ami nincsen tisztességesen megépítve. Mert amikor 90-es évek közepén átadták, akkor odafúrták az alagutat, azóta összetömörödött a föld, a kutya nem foglalkozott vele, most már fel kéne újítani, ki kellene azt pótolni, nincs pénz arra se, hogy felfessék a célvonalat, többek között ezért is nem lehetett látni, hogy ki nyerte a versenyt. Tehát a totemoszlopot...
Drága festék, na, hát...
Így van, a kommentátorok rémáma, amikor nem festik fel a célvonalat például. A totemoszlop eltűnt, az alumínium pricsek ott maradtak, és Danny Hamlin nem véletlenül szájkaratézott egy óriásit a Twitteren Marcus Smith-szel, mert valahol szerintem major sporthoz méltatlan helyszín ez a Texas Motor Speedway a jelenlegi állapotában.
És ez a Marcus Smith, és miért volt ez a szájkarate, azt mondd el nekünk, kérlek.
A Speedway Motorsportsnak az elnök vezérigazgatója, és Danny Hamlin belekötött abba, hogy Sonomából érkeznek a hírek, hogy nem lehet megrendezni versenyeket, hiszen tapintásra felválik az újra aszfaltozott sonomai burkolat. Danny Hamlin bekommentelte, hogy ha nem lenne ilyen olcsó János Marcus Smith, és rászánná a pénzt, akkor ez nem fordulna elő, ő viszont csak leépíti azt, amit az édesapja hosszú évtizedek alatt összehozott a Speedway Motorsportsnak. És mivel ugye a Speedway Motorsports híres arról, hogy elhanyagol pályákat, vagy hogy nem teszi bele az erőfeszítést, meg a pénzt abba, amibe bele kellene tenni. Kentuckynak a példáját lehetne mondani, hamar lemondott North Wilkesboro-ról is annak idején, aztán most már ezt bánják, meg visszacsinálják, de ott is lesznek problémák állítólag az aszfaltozással. Szóval a Speedway Motorsports pályák, amik hozzávetőlegesen a naptárnak a 40%-át teszik ki, azok állandóan a támadások keresztüzében vannak, ők felelősek azért, hogy Bristolt salakosítottuk 3 évre, és csomó más bűntény tapad a nevükhöz. Danny Hamlin ez ellen szót emelt, erre annyi választ kapott, vagy 4 különböző tweetben, különböző megfogalmazásban, hogy sok sikert kívánunk, hát ha egyszer belőled is bajnok lesz, drága csibém. Ez volt Marcus Smith-nek a leszólása az elefánt csonttoronyból.
Egyébként az egész vita azon indult el, hogy ugye teljesen újra aszfaltozták Sonomát, és konkrétan az első tesztnap után elkezdett az aszfalt brutálisan feljönni. Na és akkor Danny Hamlin erre teljesen, mint ostorcsapásszerűen odavágott Marcus Smithnek. Aztán ugye megoldották, itt utolsó kanyar előtti részen konkrétan ilyen lyukak, egy ilyen jó... Hát budapesti kátyú, vagy nem tudom, hogy Debrecenben vannak-e kátyúitok, Zoli, gondolom
nincs,
vannak.
Van. Én Pestre járok hétvégente kátyúturizmusba. Hát, hogy lenne Debrecenben, ne viccelj.
Szóval
mondtuk el, hogy ez mi? Debrecenben. Igen, igen.
Úgyhogy hát nyilván azért Danny Hamlin szereti magára ölteni a megosztó figura szerepét, és szerintem amúgy van, amikor jó, hogyha egy ilyen megtörténik, de hát Marcus Smith volt, aki Tehát mind a ketten azért elég durván személyeskedtek, maradjunk annyiba.
Igen, ez miatt egyik sem ment a szomszédba, hogy segítséget vagy tanácsot kérje, mindenkinek ez organikusan magától jött. Viszont Sonomában tényleg nagyon gatya a helyzet, tehát én láttam videófelvételeket, közelieket, konkrétan attól följön az aszfalt, aminek mutatom a vastagságát. Körülbelül ennyire sikerült így leaszfaltozni újra Sonomát. Konkrétan attól följött, hogy valaki megállt egy autóval, és elrúgta neki, és a hátsó kerék, ahogy elindult volna, az fölszette az aszfaltot, és ott volt alatt a régi. Na most így akarunk elmenni Sonomába pár hét múlva kupa futamot tartani. Tehát én azt gondolom, hogy Danny Hamlinnek teljesen igaza volt, tehát hogyha oda ráengedtek egy több mint 500 lóerős NASCAR kupa autót, akkor abból az újra aszfaltozásból semmi nem maradt. Hát így ezt nem lehet csinálni.
Zoli azért szeretne egy olyan szonomai versenyt, ahol egy 2 órás piros zászló alatt az aszfaltozást tudnátok közvetíteni.
Minden vágyom. Egy kicsit az indikárból átvenne a NASCAR, igen, nem? Mert igen. Ott azért voltak ilyen
volt egy pár ilyen eset, igen.
De ne hát is ugye... mondd. Talladégára most nagyon hitvány az időjárás előrejelzés, úgyhogy nem biztos, hogy a Menjetek Körbe podcast a mai este ér véget, hanem folytatódik némileg más személyi körrel vasárnap este.
Ugye Molnár Dávid kollégánk az, aki imádja a piros zászlós periódusokat, tehát ő a versenyeken direkt azt szereti, hogyha ő közvetít, akkor is, mert akkor tud beszélgetni a dolgokról, meg amikor néz egy versenyt, akkor is, hogy piros zászló van, na most hallgassuk, hogy miről beszélnek a kommentátorok, úgyhogy ő most nagyon újongana azért az ötletért, hogy Talladegában meg Sonomában Zolit podcastolni halljuk még egy vasárnapi este folyamán.
És ott nem lenne terrorba tartva, képzeljétek el modát, mi hogy örülne egy ilyen piros zászlós NASCAR közvetítésnek, egyszer meg kéne hívni valahogy ilyen vendégnek, hogy csak a piros zászlókat, hogyha utólag végigbeszélni, akkor abból egy összeállítást tudunk csinálni. Szeretem oda beszélni, de jól is csinálja, úgyhogy én mindig örülök, amikor az ő hangját meghallom a televízióból. Srácok, új pit kiállási rekord született, képzeljétek el, Texasban 8,49 másodperc alatt cseréltek le 4 kereket, és tankoltak Elliottnak. Ez döbbenet. 8,49. Ez
az. Tudom, hogy már beszéltünk róla a múlt héten, de talán érdemes most megint egy kicsit jobban kifejteni. Szerintetek mi lehet az alja ennek a rekordnak?
Ezek után fogalmam sincs. Tehát, hogyha nekem valaki azt mondja a Next Gen Era legelején, hogy Texasba Elliottnak 8,5 másodperc alatt fognak 4 kereket lecserélni és tankolni, én kinevettem. Most meg mit tartunk?
Szerintem egy abszolút tökéletes pit kiállás az 8 másodperc lenne, de ilyen csak egy matematikai egyenletben létezik. Ez azt feltételező, hogy mindenki mindent tökéletesen csinál. A versenyző milliméterre pontosan ott áll meg, ahol, és már be van térdelve az összes kerékcserélő, meg a gasman is már oda tartja, és semmi apró, pici hibát nem vétenek, ez nagyrészt ugye a Jackmanen múlik, hogy a között mennyi idő telik el, hogy az autónak a jobb oldalát lejti, és mennyi idő múlva emelkedik fel a bal oldala. Ez egy döntő tényező. Fantasztikus látni ezeket, tehát hogy mindig kicsit igazságtalanul akkor kerülnek főszerepbe, amikor valami probléma van, amikor hibáznak. És a Fox idén elkezdte bemutatni a pit crew tagjait, és jó megismerni ezeket az atlétákat, mert óriási sportemberi teljesítmény, ezt üzenbiztosan csinálni. És versenyek, futamgyőzelmek, akár bajnoki címek múlhatnak rajtuk. Nézzétek meg Tyler Reddicket. Megkockáztatom, hogy a figura az vagy 4 vagy 5 futamgyőzelemtől, vagy legalább top 2-es helyezéstől esett el csak az elmúlt szűk 1 évben a saját pit csapatának a szerencsétlenkedése miatt. Baba Wallace ugyanígy legalább 1 futamgyőzelemtől, meg legalább vagy 5 vagy 6 darab top 5-ös szerepléstől esett el miattuk. Ennyit számít. Ez valószínű, hogy ilyen aerodinamikai tényezők mellett, meg ilyen nehezen előzhető autóval többet számít jelenleg a pit crew, mint a versenyző bizonyos pályákon.
Én megmondom őszintén, hogy csak azért mosolyogtam ennyire, mert eszembe jutott, hogy az RFK is kitette a saját maga kiállását Twitterre, ami úgy sikerült, hogy talán Bouchardnak a kereke gurult át Keselowski csapatához, miközben Keselowski érkezett be, és próbálták eldönteni, hogy most ez kinek a levet kere. Fú, azért volt ott zavar az RFK-nél, és akkor gurították vissza, még ott volt Keselowski a pitben, Keselowski csapata próbálta visszagurítani Bouchardhez, úgyhogy a rekordok mellett ilyenek is vannak. És de hát az RFK az tökéletesen önbejelentette saját magát, tehát ezzel nem volt probléma. Az jutott eszembe, hogy emlékszem, hogy már nem tudom melyik celeb volt kint egy Forma 1-es versenyen, és ő is azt mondta, hogy szuperek az autók, de amikor ott állsz a pitbe a csapatok fölött, és meglátod azt a 2,3 másodperces kiállást, számára az volt a legnagyobb látványosság. És szerintem a NASCAR-nak is abszolút elérhetünk oda, hogy a kiállások külön látványosságok lesznek, hogyha ennyire gyorsan fogják elvégezni a csapatok. Viszont akkor megint ide visszatérhetünk arra a témára, amit talán Atlanta után vetettünk föl, hogy mikor jön el az az idő, amikor a NASCAR-nak át kell gondolnia az üzemanyag csőnek az átfolyási sebességét, mert hát 8 másodperc alatt nem tudsz teletölteni egy NASCAR autót.
Én megmondom őszintén, hogy meghagyom ezt a területet Zolinak, mert látom, hogy kifundáltál valamit. Nagyon ráztad a fejed.
De nekem azzal nincsen problémám, hogy vannak olyan pályák, amelyek alapvetően nem igénylik a teletankolást, mert rövidebb a gumiablak, mint amilyen az üzemanyagablak, és ezért soha nem kell 13-14 gallonnál többet beletankolni a tankba, ezáltal jöhetnek a rekordok, mert az megvan 8-8,5 másodperc alatt, és vannak olyan pályák, amik meg inkább az üzemanyag spórolásról szólnak, ahol az üzemanyag ablak, ami meghatározza a pit kiállásaidnak a rendszerességét, és ott az a legfontosabb szempont, hogy tele legyen tankolva a masina, mint például az épített pályás versenyek, vagy a Super Speedway versenyek, vagy mondjuk egy Pocono. De szerintem ez jó, ez a változatosság. Az is unalmas lenne, nem, hogyha minden hétvégén azt néznénk, hogy annyira gyors a tankolás, hogy a gasmannek igazából csak jelképes lesz a feladata, mert hogyha 5 másodpercre odaszorítja, akkor az pont jó, nem is kell igyekeznie. Tehát ez nekem így tetszik, hogy bizonyos hétvégéken a gasmannek a szerepe fontosabb, mint a másik 4 szerelői, bizonyos hétvégéken megfordítva. Szerintem ez hozzáad egy kicsit a változatossághoz.
Amit láttam még egyébként a héten, mert megnéztem itt a büntetéseket, volt azért itt egy-két látványos boxkiállás vagy pitkiállás, mint például Kyle Larsoné, aki ugye el is veszítette az egyik kerekét, és emiatt ugye jönnek a büntetések, jönnek az eltiltások. A következő két pontszerző futamról Calvin Teague és Brandon Johnson, ugye a hátsó kereket cserélő szerelő, illetve az emelős lesz eltiltva a pit crewból, és képzeljétek el, hogy rengeteg volt a büntetés Texas után, úgyhogy mondom, hogy ki és miért, mert ez egy fantasztikus lista, és van benne egy bónusz, ami külön kedvencem. Szó szerint idézem, a csapattagok személyzeti védőruházatát és felszerelését érintő biztonsági szabálysértések miatt 2 pont, kimondtam egy levegővel. Chris Buescher csapatából Zachary Jaegert, a kereket vivő szerelőt szabálytalan kesztyű miatt büntették. Christopher Bell 20-asának egyik szerelőjét név szerint Jacob Holmes, aki szintén a kerekek cipelésért felelős, szabálytalan sisak miatt büntették. Austin Hillnél Doug Warwickot, az emelőst, szintén a sisak miatt büntették. Ez lenne így a Cup Series első körben, mert majd a bónuszban mondok még egyet. Hogy lehet az, hogy védőruházat és felszerelést érintő biztonsági szabálysértések miatt pontosabban kesztyű és sisak büntetnek. Ez mi?
Szerintem Joey Logano nézte át mindenkinek a felszerelését, és azt mondta, hogy ez jó lesz. Hozok nektek még egy plusz kesztyűt is. Hajrá!
Nem tudom. Szóval fordulhat elő, hogy Joey Logano, amikor olyan kesztyűt visel, ami totál szabálytalan, és nem elég, hogy gyúlékony, de még ráadásul egy tisztességtelen, kompetitív előnyt is biztosít számára, és ennek pole pozíciókat is köszönhet, Abból van egy, segítsetek, 5-10 ezer dolláros büntetés. Mindeközben, hogyha a pitródon egy szerelő nem vesz megfelelő tűzálló kesztyűt, vagy én úgy tudom egyébként, hogy ezek a büntetések az alsó neműre voltak kihegyezve, tehát hogy a tukja, amit viselnek a sisak alatt, az nem volt a legjobb, legfrissebb homologizációval ellátva. Szóval nem ugyan úgy kellene védeni a versenyzőt egy potenciális tűzeset esetén, mint ahogyan védenek egy másik, szintén a pályára beugró szereplőt, aki persze szintén veszélyes üzemmel dolgozik, de én nem értem ezt a különbségtételt. Logánót nem tiltották el egyetlen versenyre sem, az ő büntetése az jelképes, ezek a szerencsétlenek meg most kénytelenek lesznek otthon tölteni a következő hétvégét, és ez sokkal nagyobb érvágás nekik szerintem kihagyni a következő versenyt, mint Joey Logánónak befizetni 5000 dollárt.
És folytatom egyébként, mert ez csak a kupa volt. Az Xfinity Seriesből Brandon Jones 9-esének a csapatánál adottak problémák, méghozzá tankoló ember Brandon Hardert büntették ugyanezért, majd aztán jövünk a Track Seriesből, és a 75-ös csapatnál, a Henderson Racingnél Chris Carrier 2500 dolláros büntetést kapott, és egy futamos eltiltást egy darab laza kerékanya miatt. Szerintem mondjuk el, hogy hogy lehetséges az, hogy laza kerékanya miatt büntetnek az esetlegesen újonnan bekapcsolódó nézőknek, ez lehet, hogy nagy segítség, és azt gondolom, hogy meglehetősen nagy különbség egyébként a kupa és mondjuk a Track és az Xfinity között.
Andris, elmondod? Vagy én mondjam?
Hát itt te vagy a szabálymagyarázó ember, úgyhogy...
De ez még nem a szabálymagyarázó rovat.
A legjobb pirítós. Lesz, hogy nem, ez gyakorlatilag annyi, hogy az utolsó kiállásnál... Nyilván ugye az Xfinity-ben és a Track Series-ben 5 kerékanyával, ha jól megszem, 5-tel dolgoznak még, miközben a Cup Series-ben van egy központi kerékanya. Ha a Cup Series-ben nem húzod meg a központi kerékanyát, akkor az történik, ami Kyle Larsonnal történt. Tehát ott már nem nagyon fogsz olyan büntetést látni a verseny vége, hogy Kyle Larsonnak nem volt meghúzva a kerékanyája, mert ha nem volt meghúzva, akkor nem volt rajta a kerék. Viszont ugye, ha mondjuk az Xfinity-ben vagy a Track Series-ben az 5-ből meghúzol mondjuk 4-et, hogy gyorsabban végezz a kiállással, és a verseny végén a NASCAR az átvizsgálásnál ezt észreveszi, akkor kapod meg ezt a büntetést.
És egyébként ugye annyit tegyünk hozzá ezt, hogy nagyon leegyszerűsítve a dolgot, azért nem, vagy azért próbálnak ezzel trükközni, mert nyilván rövidebb a kiállás, hogyha nem mindegyik kerékanya van teljesen meghúzva, de egyébként tempóban nem biztos, hogy számít, ezért van egyébként erre a NASCAR-nak elég szigorú szabálya. Patrick Donahue-t, a 48-as Big Machine Racing Team crew chiefjét, és Philip Belt, a 9-esét, tehát megint Brandon Jones emberéről van szó, a crew chief, szintén 5000 dollárra büntették szabálysértések miatt, de, és itt jön a kedvencem, Austin Dillon 3-as csapatánál Nicholas Cowie-t, az emelőst büntették, és határozatlan időre felfüggesztették kábítószerrel való visszaélés miatt. Ez ugye egy érdekes büntetési tétel, ez viszonylag ritkán fordul elő a NASCAR pit roadon.
Szerencsére.
Ezt hogy kell elképzelni? Tehát két Joya között megemelte Austin Dillon 3-asát? Vagy hogy
nem, hogy gondolom, hogy vele szemben büntetőeljárás indult, és mint mindenkit, akivel szemben büntetőeljárás indult, bármi okból kifolyólag, legyen az mondjuk a Track Series-nek a versenyigazgatója, akit ittas vezetésen kaptak, vagy Cody Wirth,
akit...
Tehát igen,
akit szomorúbb okok miatt függesztettek fel, ugye bántalmazás.
És ugye Cody Wirth visszatér a NASCAR-ba, tehát arról majd beszéljünk, mert itt visszatér a Super Speedway versenyzés egyik legnagyobb legendája.
Cody beszéljünk Wirth. Most, parancsolj! Mondd ezt el még egyszer úgy, hogy nem neveted el.
Ha jól emlékszem, akkor 15-ös autóban fog ülni Cody Wirth.
Persze, az 51-es, az a, ugye Cass Grall a helyét veszi át, mert Cass Grallának nem sikerült szponzorációt találni erre a hétvégére, és Justin Haley egész évre megkapta az 51-est.
Úgyhogy Cody Wirth-rel ismét találkozhatunk, reméljük, hogy sikerült rendbe hozni az életét, azért neki keresse vissza mindenki, ahogy melyik podcastba beszéltünk hosszasan Cody Wirth-ről, mert tavaly beszéltünk róla, amikor felfüggesztették, azért neki óriási mentális problémái voltak, úgyhogy reméljük, hogy rendbe hozta az életét, és azért is térhet vissza.
És ha még megengedtek
McCloud
annyit...
McCloud is visszatér amúgy, bocsánat, ne felejtsük el.
Nagyon jó, a régi szép emlékek. Egy podcast ajánló. Akinek van kedve, és kíváncsi arra, hogy a backmarkerek, tehát akik konstans a mezőny végén futnak, futottak, azok milyen üzleti modellt alkalmaznak, hogyan éri meg ez, meg hogyan nem éri meg ez, azok hallgassák meg a Dale Earnhardt Jr. féle podcastnek, a Dale Jr. Downloadnak, talán múlt hét közepén kijött epizódját, ahol BJ McLeodot is megszólaltatták, és Carl Longot is megszólaltatták, a MBM-nek a tulajdonosát. Nagyon tanulságos, hogyan lehet a pénzügyeit összerakni egy ilyen mutatványnak, mi a különbség egy Cup Series backmarker között, meg egy Xfinity backmarker között, BJ McLeod miért adta el a charterét, és mi lett volna neki a víziója közép, illetve hosszú távon ezzel a kupás kezdeményezéssel. Szóval ez szerintem egy végtelenül érdekes téma. Ami Cody Vert illeti, Cody Vert visszaperelte, illetve ha jól mondom, akkor Cody Verrel szemben indult egy büntető eljárás, ahol tett rá egy nagyon csúnya terhelő vallomást a barátnője, élettársa. Ami lényegében azon alapult, hogy egy kapcsolati erőszak, és ahhoz fűződő további bűncselekményeket követett el Cody Ver. Ezek a vádak nem álltak meg Codyval szemben, ejtették is azokat, és a Rick Ware Racing a kis hölgyet beperelte több százezer dollárra az elmúlt év végén. Ha jól tudom, akkor végül nem jutott el bíróságig az ügy, hanem talán megegyezhettek valahol. Ebben nem vagyok biztos. De ott volt egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amire annak idején felkaptam a fejem. Ha jól emlékszem, akkor a Rick Ware Racing azt állította a keresetlevélben, hogy nekik 300 ezer dolláros kárt okozott azzal a kis hölgy, hogy Cody Vert besározta, mert Cody Vert így nem tudott elindulni közel 30 kupa futamon. És ezekre a versenyekre Cody Vernek meg kellett találni egy helyettesét, és ennek az összegét 300 ezer dollárban jelölte meg a Rick Ware Racing. Ha ezt elosztjátok 30-al, az jön ki, hogy versenyenként egy Ryan Newman körülbelül 10 ezer dollárért ül be a Rick Ware Racinghez, mert máshogy nem nagyon jön ki a matematika, vagy egy JJ Yeady. Tehát nem tudom, hogy nektek mondjuk egy átlagos szombat-vasárnap az hogy szokott tenni, de
ráérek
egy mostani dollár árfolyamon egy 3.750.000 forintért lenne Cass Grallának egy megüresedett helye, ahová Cody Ware helyett akár más is becsücsülhetne.
Jó, mondom a számomat, jó, ha keresnének, akkor az 30. Itt van vagyok, nyugodtan. Figyelj, repjegyet állom, ha be tudsz szervezni valahol, Zoli, megyek.
Egyébként ez érdekes, meg ilyen szempontból az is érdekes, hogy akkor mennyit kapott vajon Cody Ware, tehát akkor ő ingyen versenyzett, vagy tehát értem, na, hogy...
Hát a saját csapatába, jó, nem hát a saját csapatába, a család csapatába, akkor mondjuk gondolom nem kell őt kifizetni, nem?
Hát jó. Fura minden esetre, tehát most itt az arról beszélünk.
Azért ez nagy pofátlanság lenne, most ne haragudj, Andris, hogy te vagy Cody Ware, az apád Rick Ware. Cody Ware-ként legyünk őszinték, soha a büdös életbe közelébe nem kerülnél egy NASCAR Cup Series ülésnek, apád beültet, ingyen és bérmentve, te meg nap végén megkérdezett tőle, hogy és az a 3,5 millió forint, amit kiszoktatok fizetni a Ryan Newmannek, meg a JJ Yeady-nek, az mikor landol kedves édesapám az én bankszámlámon? Ez ugye a pofátlanságnak is van határa, nem?
Bocsánat, Ty Dillon hány évig versenyzett a Cup Series-ben? Vajon szerintem ő azért revigyen versenyzett. És akkor ezt nem is akarom tovább bontogatni.
Azért Ty Dillon körökkel jobb versenyző, mint Cody Ware. Ty Dillon mögött voltak eredmények, azt nem állítom, hogy a NASCAR történetének legnagyobb versenyzője, de azért a trackban, meg az Xfinity-ben ő teljesen legitim módon szerepelt, és éppenséggel a kupáig eljuthatott volna más istállóval is. Ott nem gondol, neki volt egy olyan 2015-2016 között egy elég jó renoméja volt, sokan azt mondták, hogy jóval nagyobb tehetség, mint Austin.
És na jó, de nincs messze tőle tényleg.
De azért, tehát én ezt értem, Zoli, de amikor leszerepelsz már a második csapatodba, és utána elkerülsz egy harmadik csapathoz is, kíváncsi lennék, hogy ő ott csak befizet, vagy azért kap fizetést is.
Szerintem őt oda befizetik, de ő kap fizetést.
Na, srácok, Ezt engedjük el, hogy kitaláljuk a szerződéseket, és haladjunk egy picit a texasi futam vége felé, egészen konkrétan az utolsó körre gondolok, ahol volt egy incidens méghozzá William Byron és Ross Chastain között, ami miatt én kitettem egy szavazást a Twitterre úgy, hogy az én véleményem abban nem volt benne, egy kicsit trükköztem, úgyhogy elnézést mindenkitől, aki érezte egy harmadik opciónak a hiányát. Ugyanis megkérdeztelek titeket, és nagyon örülök, hogy aktívak voltatok, és szavaztatok, és köszönöm szépen, bár a végeredmény 50-50% lett, hogy kinek a hibája volt ez a kontakt, Byroné vagy Chastainé, és hát ugye a végeredményt azt lelőttem. Igazából... én azt gondolom, hogy egyikük és sem. Ross Chastain védekezett, ahogy egyébként az utolsó körben kell, William Byron pedig nyomta a gázt, ahogy az utolsó körben kell. Ebből lett egy kontakt, és elmondanám, hogy mit mondott erről William Byron, mert hogy őt megtaláltam, Chastaint még nem, vagy még nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban, legalábbis egymással még nem beszéltek az esetről, az biztos. Azt mondta Byron, hogy az én szemszögemből nézve csak egyszer értünk oda ugyanarra a helyre, ő jött lefelé, hogy megpróbáljon levédekezni, pedig úgy vettem a kanyar kijáratát, hogy számítottam rá, hogy előfordulhat, hogy ott lesz ő is. Sajnálatos eset, de ilyen a versenyzés az utolsó körben. Valószínűleg 10-ből 10-szer ugyanezt tenném, és megmondom őszintén, ez nekem rohadtul tetszett William Byrontól, és azt gondolom, hogy megérkeztünk férfi lett belőle, és ebből lehet így bajnoki cím, egy kicsit előre szaladtam, de ha valamit hiányoltam William Byronból, akkor az pont ez a viselkedés, és nekem baromira tetszett, hogy ezt meghúzta az utolsó körben. Ti hogy látjátok, ki a hibás, és valóban fejlődött a Byron egy picit agresszívebb irányba, ami felé szerintem kell egyébként mennie, vagy kellett mennie.
Bocsánat, csak még annyit, hogy Chastaint azért nem találtad, mert Ross Chastain egészen elképesztően ideges állapotban nem állt meg senkinek interjút adni.
Igen.
Texasban, úgyhogy ő tőle maximum majd itt a Talladegai verseny előtti média napon fogunk hallani az esetről. Figyelj, ez egy utolsó, ez tipikus utolsó körös eset volt. Ha jól emlékszem, akkor Doverben volt egy nagyon hasonló esete Chastainnek Martin Truex Jr.-ral, még vagy tavaly, vagy tavaly előtt.
7 évvel ezelőtt volt, igen.
Ott is Truex egy picit elrontotta, és hasonló volt az összeérésük. Szerintem mindenki állt már egy ilyen esetnek a rossz oldalán és a jó oldalán is. Az utolsó körben védened kell a pozíciódat, és az utolsó körben nem veszed el a gázról a lábadat. Így alakult, ez számomra is egy versenybaleset.
Egyetértek.
És azt még hozzátenném, hogy aki azt mondja, hogy Chase Elliott miatt lökte ki, hogy megnyeri a versenyt
William Byron Ross Chastain.
William Byron Ross Chastain, az tehát öt autónyi különbséggel vezetett akkor már Chase Elliott Ross Chastain.
Esélye nem lett volna Ross Chastain.
A világtörténelem legdurvább utolsó kagyarját kellett volna bevennie Ross Chastainnek.
Talán durvábbat, mint Martinsville-vel a Hail Melon meghúzásakor, mert ezt máshogy nem jött volna ki. Zoli, mi a véleményed?
Versenybaleset volt, tehát ezért ülünk le a tévé elé, ezért nézzük, nem, hogy legyen kockázatvállalás, ne kerülgessék a forrókását, mindenki mindent kövessen annak érdekében, hogyha győzni akar, ne legyen egyszerű megnyerni egy NASCAR Cup Series futamot, ne terítsék le a vörös szőnyeget, adott esetben, hogyha a győzelemért már nem tudnak menni, de a második helyért is küzdjenek, tehát ez nálam egy kristálytiszta versenymanőver volt. Inkább az lenne az érdekes kérdés, hogy William Byron helyében vajon ez volt a jó döntés? Mert
ez.
Szerintem akkor, jól látod, Zoli,
akkor
mert
ugyanúgy lehetett volna egy 30. helyen William Byron is, csak a szerencsém múlott, hogy kettejük közül Chastain maradt benne a falban.
Meg így fogja látni Ross Chastain is, hogy ez egy versenybaleset volt. Tehát azt is megkockáztatod, hogy azért Ross Chastainnel itt elindítasz egy rivalizációt, amiben nem biztos, hogy mennék bele.
Bele kell állni, végre férfi Byron. Hát pont ezt hiányoltuk a Loganóval kapcsolatos konfliktusánál, hogy mindenki várta, hogy na visszaadja vissza, vagy nem adta vissza. Itt Chastain akkorát blokkolt, mint az ólajtó, gyerekek. Ha valaki ebbe beleemel William Byron helyébe,
nem,
akkor örökre lássa magát.
Nem látom ezt a blokkot, amiről nem? Te beszélsz. Chastain lecsúszott az ívről, bele kellett emelni a gázpedálba, összegyűjtötte az autóját, örült, hogy pályán maradt. Tehát ott hova ment volna Chastain még jobbra? Ott a fal van. Tehát most hát az nem egy késői látom, blokk hogy... volt, hanem egy nagyon elrontott kanyarvétel, aminek a végén, hogy elkerülje a falat, nyilván élesen balra kanyarodott. De...
És lejött másfél lént. Na hát szerintem de... az extra, mindegy.
Na de,
én
na
ugyanígy kiütöttem Byron... volna, és tök király volt Byron, hogy kiütötte ezt, így kell csinálni.
Hát érted, hogy, hogy William Byron az eldöntötte, hogy ő úgy fogja megautózni azt a kettes kanyart, mintha nem lenne mellette senki, és ezzel nekem semmi problémám nincsen, tehát én ezt ünneplem, ez a NASCAR-nak a lényege, ez a kérlelhetetlen konokság. Csak kérdezem, hogy ez volt a legbölcsebb William Byroni move, amit el tudunk képzelni?
Ez. Nálam ez, és férfivá lett a, az ifjonc. Úgyhogy...
De érted, hogy általában a bajnokságokat a férfiak szokták elveszíteni.
Hát azért és... Joey Logano-nak a tavaly előtti évét azért, ha megnézed, pontosan így nyomta végig az egészet. Nem biztos, hogy mindenkivel barátkoznod kell. Én azt gondolom, nyilván na jó, nem jó a mezőny nagy... Jó, de Chastain azért itt a fekete bárány. Nagyon sokan szeretik, én is nagyon kedvelem, egy igazi üde színfoltja a NASCAR-nak, és kellenek az ilyen figurák. De azért, hogyha valaki összeveszik Ross Chastain-nel, és megkérdezitek a mezőny minden egyes tagját, hogy szerinted Chastain vagy XY, akkor szerintem a mezőny 90%-a azt fogja mondani, hogy jó, biztos, hogy Chastain volt. Hülye. Tehát, hogy a Chastain azért nem a mezőny Martin Truex juniorja, aki, akit mindenki szeret, és mindenki tudja, hogy, hogy korrektül verseny. Ez Chastain majdnem mindenkibe belerugott már egy jó nagyot. Tehát, hogyha összeveszel egy Joey Logano-val egy Ross Chastain-nel, akkor azért nem vagyok benne biztos, hogy a mezőnyből nem találsz magad mellé támogatókat ebben a háborúban. Én szerintem tök jól csinálta Byron, és ezt be kell vállalni. Igenis, egy bajnoki címhez az is szükségeltetik, hogy néha konfliktusokba keveredsz, és azt férfiként megoldod. Szép volt Byron!
Igazából én még Chastainnek az onboardjával nem találkoztam itt az utolsó körre, mert...
Kiraktam az... Twitterre pedig mind a kettőt.
Mind a kettőnek megvan.
Bizony, mindjárt bizony.
Mindjárt megnézem, és akkor ítéletet mondok, addig beszéljetek valami.
Én abban hiszek, amit Zoli elmondott, hogy igen, megúszott Chastain, de szerintem fineszesen direkt úgy korrigált rá, hogy másfél lényt lejöjjön, és én látom, hogy hol jön le, és tökéletesen William Byron elé jön be. És Byron nem vette el a gázt, ez azért van, mert meglengedték azt a bizonyos fehér zászlót, ami pedig azt jelenti, hogy nincs liftelés. Menni kell, menni kell. És szerintem tök jól döntött. Most Byronnak van egy 32. hely, amiről majd mindjárt beszélünk, hogy Chastainnek miért lett így. Na, de most akkor mi van? Tehát akkor mi van? Sorra nyeri Byron a futamokat, már mindjárt rájátszás következő körébe is benne van, nem csak a 16-ban. Most mi van? Semmi nem az, történik, hogyha Byron sorolják oda-vissza.
Az van, hogy a medve meg Chastain nem játék.
Majd ezt lerendezik.
Én most megnéztem, és bocs, Zoli, de Boszkóval kell egyet, tehát ez szerintem egy, yes. Ez szerintem egy szándékos.
Kigászni blokk volt.
Érezni abban az ívben, hogy fönt megy nagyon, most egyébként megint a podcast hallgatóinak vadon, vagy a kezemmel erősen mutogatok.
Vagy így narrálom.
És Rósan most kivételesen nem a mikrofon kezé. Előtt, hanem a mikrofon mögött, hogy hallatszódjak is. Szóval Chastain jön Eliottal, és Eliott, amikor csúszik fölfele, hirtelen Eliott ívére visszamegy Chastain, amivel gyakorlatilag levágja Byronnak az órát. Nyilván Byron hátulról löki ki Chastain, de hát...
Hát fölülről nem tudja, tehát
erre érkezik. Erre szokták azt mondani, hogy az egyik 19, a másik egy hiány 20.
Minden pofon jó helyre ment, és Chastain kapta nagyobbat, és ebben most Byron mellé kell álljak. Ez szerintem blokk volt, egy nagyon ügyes blokk volt Chastaintől, eljátszotta, valóban megcsúszott az autó, de Chastain van annyira ügyes pilóta, hogy ezt másfél lénynel följebb is összeszedje, meg se próbálta. Tehát meg se próbált. Én ezt látom, aztán lehet, hogy én vagyok a gonosz, viszont arról beszéljünk, hogy Chastain miért a 32. lett a végeredményben, és akkor ez most a szabálymagyarázó rovatunk. Mi alapján állapítja meg a NASCAR ilyenkor a versenyző végső helyezését?
Abban az esetben, amikor pontok forognak kockán, szakasz végén, illetve futam végén, akkor a NASCAR kikockázza a videós bizonyítékot, és ez alapján rangsorolja a mezőnyt. Viszont a rangsorolásnál kiveszi azokat a pilótákat, akik nem tudnak a baleseten észszerű sebességgel keresztül hajtani. Erről beszéltünk Larson esetében is, amikor Richmondban a negyedik helyről megforgott, és még majdnem nyert a sztorin, mert a NASCAR nem vette el tőle a pozícióját, úgy gondolták, hogy az egy mentésként felfogható, hogy leforgott a belső ívre, nem állt meg, hanem ment tovább egyből, és ezért őt oda besorolták, ahol éppen aktuálisan állt. Chastain esetében őt nem lehetett oda besorolni, mert majdnem megállt az autó, és el sem jutott a célvonalig végül, úgyhogy nála nem lehet arról beszélni, hogy fenntartotta volna az észszerű versenysebességet, és így ment volna át a baleseten. Ezeket a pilótákat tehát kiveszik, az összes többi följebb csúszik, így alakul ki a végeredmény. És mielőtt ugye szembesítenek minket a másik kérdéssel, az pedig az szokott lenni, hogy egy random sárga zászlónál, ami nem pontosztoszkodásnál következik be, ott miért nem a videós bizonyítékot alkalmazzák, azért, hogy ne veszítsünk el értékes köröket a kikockázással. A NASCAR egyébként is megtalálja a módját annak, hogy hogyan lehet értékes köröket elveszíteni sárga zászló alatt, és teljesen művi úton csináltak egy kétkörös újraindításos sprint hajrát, amikor nyugodtan lehetett volna egy három, de akár négy körös hajrá is a versenynek a végén. Ez már mondjuk egy másik történet.
Még egy statisztikát szeretnék ide bígyeszteni Texashoz, mégpedig Jimmy Johnsonnal kapcsolatosan, ugyanis Jimmy Johnson körhátrány nélkül fejezte be ezt a texasi futamot, és nagyon régóta nem volt ilyen. Ezzel tudnám zárni én a magam részéről a texasi kis blokkunkat. Nem tudom, hogy van-e valami, ami kimaradt részetekről, vagy szeretnétek még a versennyel kapcsolatban elmondani, de látom, hogy rázzátok a fejeteket, hogy nincs úgy, hogy mehetünk is tovább. Egy másik statisztikát még ide vigyeztenék, ami nem Texas specifikus, csak Texas után vagyunk. Képzeljétek el, hogy Bubba Wallace az a pilóta, aki a legtöbb futamot teljesítette most úgy, hogy nem esett ki. Az utolsó 30 versenyén a jelenlegi versenyzők közül nyilván Bubba Wallace célba ért, a második ezen a listán Chase Elliott és William Byron Holt versenyben 22-vel, és a harmadik helyezett lenne mögöttük Ryan Preece 19 futammal. Ezt a statisztikát egyébként Trey Ryan-től nyúltam, kövessétek be Twitteren, mert nagyon-nagyon érdekes dolgokat szokott kiírni, Trey Ryan 99 felhasználó alatt találjátok őt. Azért ez nem rossz, nem?
És ismeritek azt az office-os mémet, amikor van ez a tábla, krétával lehet vezetni, hogy hány nap telt el a legutolsó baleset óta, csak szólnék, hogy mielőtt elkezdünk örömködni a réten, azelőtt lesz még egy talladéga. Tehát szerintem jövő héten ott vissza fog állni nullára. Így van, egy pár számláló.
Igen, egyébként nyilván azért itt a Super Speedway versenyeknek az utóbbi pár éve az megmutatkozik, hogy nincsenek túlságosan hosszú célbaérési ráták. Hát talán az atlantai versenyen volt az, ahol a mezőnynek a háromnegyede ott benne volt az utolsó nagy balesetben. Az azért sok versenyzőnek lenullázta az eredményét.
Igen, mert ha megnézitek, akkor short track-eken, road pályákon, intermediate oválokon nincsen attrition, tehát nem használódnak el az autók, nem mennek tönkre, nincsenek ezek a fehérfüstös motor szétrobbanások, nincsenek olyan balesetek, amiből ripityára törnének, nagyon erős ez a kompozit héj, alapvetően strapabírók az alkatrészei ennek a hetedik generációs kocsinak. Úgyhogy ezek a hosszú sorozatok, ezek csak a Super Speedway-eken kerülnek veszélybe, viszont ott statisztikailag évről évre nagyobb a lemorzsolódás, és szerintem most talladéga például, amiatt, hogy a Joe Gibbs Racing és a Hendrick Motorsports sebezhetetlennek tűnik, mindenki számára sokkal vastagabban van alkoholos filccel bekarikázva, mint egy átlagos versenyévadban. Tehát amikor mondjuk két évvel ezelőtt még egy Chase Briscoe Phoenixet meg tudta nyerni, amikor bármelyik pillanatban odaérhetett tavaly egy futamgyőzelemre egy Chris Buescher, addig most már a mezőnynek a 85%-a realisztikusan szemlélve csak a Super Speedway-eken rúg igazán labdába, az összes többi pályán a körülményeknek valami nagyon-nagyon szerencsés összejátszása kell, hogy küzdjenek a futamgyőzelemért.
És eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahol a Network 4 NASCAR fantáziáról kell beszélnünk. Szeretnénk gratulálni Martinsville-i győzelméhez Szalai Csabának, aki 265 egységet gyűjtött itt. Második lett Zsalok Bolt 263 ponttal, harmadik helyen pedig Fehér Pe 256 ponttal, és már is csúszok Texasra, ahol SJ nevű felhasználónak és Dávidnak szeretnék gratulálni. Holt versenyben ők lettek ugyanis az első helyezettek 215 ponttal. Itt azért a pontkülönbségből látszik, hogy ez a texasi futam, ez kicsit megcsúszott az egész brigádnak. Arka Dag lett így a második helyezett 213 ponttal, és Szatyi nevű felhasználónak is gratulálunk. Természetesen 209 pontot gyűjtött. Srácok, szeretnétek-e, hogy megkeressem magunkat ebben nem. a listában? Ezt átugorhatjuk, nem? Mert jól sikerült mindenkinek, aztán haladjunk, nem? Most itt nem kéne nagy képüsködni. Úristen, görgetek, 50-ben még egyikünk sincs.
Én nem emlékszem, hogy bármelyik helyszínen értékelhető eredményt értem volna el, úgyhogy...
Teljesen vakon vagyunk. Az összetetteket azért kikeresem, mert hogyha megnézzük itt, akkor azért ott egy hangyányival én legalábbis jobban állok, én a 21. vagyok, úgyhogy azért az nem olyan rossz, meg nincs olyan eszeveszett lemaradás még, bár itt az eleje nagyon elhúzott, és akkor mondjuk el, hogy Hámori Pisti vezeti az összetettet 1856 ponttal, Rancho Cucamonga Loco Monkeys a második helyzet 1803 ponttal, ő ki lehet?
Nem tudjuk.
Hát előre kerülnek az ilyen full szerencse alapon működő fantasy csapatok.
Nem sajnos. Tudom, de
mákolnak itt hétről hétre, mákolnak össze-vissza, aztán utána bemennek az Arena 4 stúdiójába, és még ott is kérkednek vele, szörnyű brigád.
Meg lesz a harmadik? Karma. Meg lesz a karma, gyere.
Meg lesz ennek a bőtje maka. Jaj, most elárultam, hogy jelenleg maka a második a fantasziba, úgyhogy én személy szerint gratulálok neki, de én azt mondanám, hogy még nagyon-nagyon hosszú ez az év. A harmadik pedig David vagy Dávid nevű felhasználók 1802 ponttal, úgyhogy gratulálok, nagyon-nagyon jól megy mindenki, és nagyon izgalmas az idei fantasy is, és éppen ezért a top 200-as tippek hozói most is elmondják természetesen a típjeiket, azaz Zoli, Andris és én. Annyit előre vetítenék, hogy Moda meghagyta nekünk Ámbátor csak Talladegára a típjét, hogy ők itt fog a fantáziában szerepeltetni. Cori LaJoy az, akit Moda mindenkinek sok szeretettel ajánl erre a hétvégén. És azért nevetek, mert én látom Zoli arcát, a YouTube-on egyébként majd megtekintheti az, aki lemaradt a Twitch-élőről, aki pedig itt van, szintén láthatja. Van esetleg valami véleményed róla, Zoli?
Hogy ne lenne, érted? Most a fickó arra fogad, hogy a Hősök terén ott... anya szült mesztelenül fog flangálni, ami úgy tudom, hogy az időjárás előrejelzést elnézve elég dermesztő élmény lesz a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Cori LaJoynak szurkolok én is, de érted, hogy lehet valaki ennyire pofátlan, hogy képes Cori LaJoyt megjelölni? Tehát, hogy ez egy fricska nekünk igazából, ezt érezzük mindannyian, nem? Hogy ez egy fricska nekünk, hogy neztek. Én nem tudok rosszul kijönni ebből a hétvégéből, mert hogyha Cori LaJoy nyer, akkor azért vagyok nagyon nagy király, mert betettem a fantaziba, és röhögök rajtatok. Ha meg nem nyer Cori LaJoy, akkor meg azért a legnagyobb király Moda, mert na, még egy versenyhétvége, ami után nem a Hősök terén szaladgálok pucéron.
Az új hallgatóknak elmondjuk, hogy van egy ilyen fogadás, most már a második éve, hogy Moda vállalta azt, hogyha Cori LaJoy futamot nyer a Cup Series-ben, akkor a király új ruhájában megjelenik a Hősök terén, és ez az, ami miatt ezen két hetente viccelődünk. Aztán a rájátszástól majd hetente, mert ott ugye már majd hetente jelentkezünk picit rövidebb adásokkal, de van-e esetleg tippetek így, hogy Moda előtte előletek Cori LaJoyt, hogy ki lehet jó Talladegában?
Figyeltek, én szerintem... nekem van. De mondjad, Zoli, tessék. De nehogy Eric Jones. Az én tippemet. Jó,
nem, Eric Jones. Én Eric Jonesra gondolok. Azt hiszem, hogy a Legacy MC-nek régóta be van karikázva a naptárjában Talladega. Eric Jones-t kimondottan erősnek érzem, egyrészt a pályatípuson, másrészt Talladega specifikusan, és emellett olyan kooperáció van márkán belül, ami nagyon sok jót ígér. És a Legacy újonnan betagozódik a Toyota Camry közé, nagyon erős Super Speedway versenyzők vannak a Toyotán belül, Baba Wallace-ra gondolok, Denny Hamlinre gondolok, és Eric Jonesnak ez egy igazán inspiráló társaság lehet, mindig jól megy Talladegában. Még Eric Jones-szal olyan szinten is ki vagyok békülve, hogy ő nem csak ez a dupla vagy semmit játszó fickó, hanem neki elég jók az átlag finisei, meg elég sokszor van ott top 5-ben, top 10-ben, tehát ő nem az, aki felfogja magát koncolni annak érdekében, hogy nyerjen, hanem hogyha neki ott van egy harmadik, negyedik hely lehetősége, az nem fog beborítani 35 pontot a szakadékba.
Én szerintem nehéz Austin Hillhez hasonlítani bárkit a Cup Series jelenlegi mezőnyéből, a Talladegáról és bármilyen Super Speedway pályáról van szó, de talán a legközelebb a Cup Series-ben Ryan Blaney áll ehhez, aki az utóbbi 5 évben 3-szor nyert Talladegában, és egyébként Blaney-nél is megvan ez a faktor, amit elmondasz Eric Jones-nál, hiszen Blaney-nek is kell azért a pontokra is figyelnie. Tehát a Ford idén nem nyújt olyan teljesítményt, hogy garantálni tudjuk, hogy főleg nem is feltétlenül a Ford, hanem annyira kiemelkedő a Hendrick Motorsports és a Joe Gibbs Racing, hogy nehéz garantálni, hogy bármikor is lesz ennél nagyobb esélye, amit te is elmondtál a Fordosoknak, vagy a gyengébb csapatoknak, és szerintem Blaney nem fog sokat kockáztatni, de amikor ott lesz ezt gyönyörű szépen kimondtam, szóval kockáztatni, amikor ott lesz előtte a lehetőség, akkor ő meg tudja azt ragadni, ezt az elmúlt években bemutatta, és egyébként a NASCAR ott, a NBC pont most hát egy órája rakott ki egy képet, hogy Blaneynek micsoda fantasztikus befutói voltak itt, az 5 év alatt szerintem összehozott egy olyan jó 0,5 másodperces győzelmi mutatót a három riválisával szemben, úgyhogy abszolút én, hogyha Talladega, akkor Ryan Blaney az elmúlt évek alapján.
Én egy olyan versenyzőt mondanék, és kicsit felülnék arra volatra, itt az Oli mondotta a Toyotákkal kapcsolatban, akitől azt vártam, hogy már Texasban is jól fog szerepelni. Végül ez a futama, nem mondom, hogy nagyon tragikus lett, mert bejött a top 10-be, ami a legnagyobb meglepetés volt szerintem az egész versenyen, de hát Talladegából már futamgyőzelme is van az illetőnek, úgy hívják az urat, hogy Baba Wallace. És szerintem erős jelölt lesz erre a hétvégére, és még egy bónuszt is elárulok, de csak hogy kint gondolkodom, őt nem merem bemondani, de ugye tudjátok, hogy az én fejemben mindig az jár, hogy kik azok a versenyzők, akiket máshol gyakorlatilag egyáltalán nem, vagy nagyon kevésszer tudok használni, és nekem még Austin Cindric itt kavarog az agyamba, de nem merem őt ajánlani senkinek, akik nagyon szeretnek nagyon rizikósan játszani, tehát mondjuk az ötös lotton csak 4 számot raknak és várják a főnyereményt, mint azoknak jó lehet egy Austin Cindric. De amúgy Baba Wallace, tehát a tippem az Baba Wallace.
Jó hangzik.
Vártam, hogy esetleg valami negatív véleményezés jön, de akkor nem jön.
Dehogy is, Super Speedway verseny előtt én senki, tehát tőlem
nem
még használtam volna,
mondani.
Hogy Cass Grala nyeri, ki tudja, én azt se szólom, lehet, hogy péntek este befut valami nagy szponzor, Cody Wert hazareptetik Alabamából, beül Cass Grala, és megnyeri a futamot, tehát ki vagyok én, hogy ebbe beleszóljak, Super Speedway-en bárki játszik.
És Doverbe ki játszik szerintetek?
Truex.
Ez tömör volt. Melyik?
Hát a Martin Truex. De mondjuk tőlem Ryan megnyerheti az Xfinity-t is, mert elindul, szóval a igen, Dover az a Truex-ekről szokott szólni, igazából csak az a kérdés, hogy hány serleget visz haza a család arról a hétvégéről. Abszolút specialista Martin Truex. Nagyon érik neki egy futamgyőzelem ebben a szezonban. Szerintem nagyon nem tudom magam lebeszélni róla. Truex.
Morfi? Elvitte hát, a tutit a Zoli, nem? Én úgy igen, érzem egy kicsit, igen, hogy azonnal igen. Bedobta, hátradőlt, hát. És megvan oldva Dover.
Figyeltek, én hát most nem fogok hazudni, megnyitottam egy ilyen átlag eredményes tabellát. Utolsó 3 versenyből. Tudnék mondani egy Chase Elliottot, vagy egy Ross Chastaint, azért ők jól szoktak menni ezen a pályán. Úgyhogy ő kettőjük közül kell választanom. és akkor választom Ross Chastain. Mit szólnátok hozzá, hogyha Chastain behúzna egy győzelmet így a szezon közepén? Hát most már lassan odaérünk az alapszakasz közepére.
És... csak úgy, hogy Byront löki ki a győzelemért.
Az már akkor storyline onnantól, hogy ez így lesz.
Hát figyeljetek, ha ez megtörténik, akkor dörzsölhetjük a tenyerünket, hogy mi lesz Byronnak a válasza.
Én ide egy nagyon-nagyon veszélyes tippet mondanék egyébként, és ez tényleg megint csak azoknak Austin ajánlom. Szidri. Azoknak ajánlom, akik nagyon bátran szeretik játszani a szerencsejátékokat, vagy az ilyen típjátékokat. Én Alex Bowman-től várnék már egy jó eredményt. Úgyhogy egy kicsit így, hogy segítsem őt, lelkileg én ajánlom őt Doverben. Valahol meg kell érkezzél már Alex Bowmannek. A Hendrick Motorsport szárnyal erről a Martinsville 1-3-ról teljesen lemaradt Bowman, most már valamit mutasson. Ahogy a múltkori az ismerősöm példájával érte, ennyi ideig nem lett rossz valaki. Úgyhogy én betippelek egy Alex Bowman, szerintem lehet, hogy jó versenye lesz.
Egyébként, ha arról beszéltünk, hogy ki van bajba, akkor Alex Bowman óriási bajba van, mert most már Byron is villantott, nem egyszer, Larson tudjuk, hogy milyen, most már Elliott is túl van a nyeretlenségi sorozat megszakításán, úgyhogy
és Alex Bowmannek... És 48-assal gyerekek Doverben.
Igen, egy Alex Bowmannek mutatnia kell valamit, tehát hatályos időn belül.
Még azért nem vettem Zoli, meg hogy... teljesen, nem vettem meg teljesen ezt a dolgot. Sajnos Bowmanből én egy top 5-öt se nagyon nézek ki. Valamiért nem. Nem tudom megmondani, hogy miért. Neki tudom, hogy volt egy győzelme Doverből, de akkor az egész Hendrick Motorsports olyan szinten emelkedett ki a mezőnyből, mintha egy teljesen más sportágat űztek volna. Viszont én úgy hiszem, hogy ekkora előnyük nem lesz soha többet Doverben. És azért Bowmannek a rajt pozíciói az utóbbi hetekből nem lenyűgözőek, hogyha ott a mezőny közepéből kell elrajtolnia, mint ahogyan szokott az utóbbi hetekben, akkor az, hogy keresztül hámozza magát mindenkin, és azonos autóval megverje Larsont, megverje Byront, és az egyre jobb formában lendülő Elliottot, hát ez... Tehát én arra se fogadnék, hogy Alex Bowman a saját csapatán belül a legjobb lesz azon a hétvégén, mert szerintem nagyon kicsi esély van rá, nemhogy az egész mezőnyt tekintve.
Na de várjunk, mert itt nem győztes mondunk, hanem olyan neveket, akik erősen szerepelhetnek a fantaziban. Miért
ja, értem, tehát akkor a veszteseket soroljuk, értem, hétről
nem,
hétre.
De hát miért nem lehetne egy jó fantazis versenyző, mondjuk az, aki az első szakaszban a harmadik, a második szakaszban ötödik, a végelszámolás, vagy második, tök jó pontot hozhat. Én így gondolkodom. Nem feltétlenül azt gondolom, hogy azt mondom ilyenkor, hogy ki nyeri a futamot.
Oké, akkor amellett érvelnék, hogy Alex Bowmannek nagyobb esélye van a futamgyőzelemre, mint hogy lehozzon egy ilyen line-upot, mint amit mondtál. Hogy top 5-ben zárja mind a két szakaszt, és a végén második lesz. Ez nem a Bowman-i koreográfia. Ő az, aki a semmiből szokta megnyerni a versenyeket.
Valamikor magára kell találni, és most nagyon erősnek érzem a Hendricket, és most már tényleg a szertáros előtt egyszerűen be kell férnie Bowmannek. Már egy jó eredmény, mert lassan már a Hendrick, mert tényleg a szertáros, a falat festő, már mindenki ott lesz az élmezőnyben, csak Bowman nem. Hát könyörgöm, a 48-as és Dover, hát kapcsoljuk össze a kettőt. Ennyi.
Én még itt a fantasyhoz, bocsánat, csak nem szoktunk a chatről olvasni, de Grizzly Medve írja, hogy idén a fantasyba a kedves feleségem bucira ver. Hát Zoli, elnézve az idei teljesítményedet, lehet, hogy meg kéne próbálni kérni tippeket a feleségettől. Hogy akkor így folytassam a vakának a sorozatát az adásból.
Az én feleségem akkor a Larson szurkoló, hogy a 10. verseny hétvégére az összes Larson picket előttük
szerintem
volna.
Szerintem vannak itt páran még a fantaziban egyébként.
De az, figyelj, az tény, hogy jobban állnék, mint ahol most tartok.
Hát, ha minden héten bepikkeled Larsont, az tuti. Na de srácok, van még egy feladatunk, az elmúlt két hét győztesét, vesztesét és erkölcsi különdíjasát, illetve különdíjasát, bocsánat, az erkölcsit azt rég kihúztuk, meg kell szavaznunk, és nekem van jelöltem egyébként a győztesre, de melyikkel kezdjük? Átadom a
kezdjük szót. Kezdjük a győztessel akkor kezdjük. Mondja.
Chase Elliott. Nálam kérdés nélkül Chase Elliott nagyon-nagyon sokat dobhat ez a teljesítményén, hogy futamot nyert. Martinsville-be én nagyon respektálom, hogy nem ment neki a saját csapat társainak, hanem inkább behodolta a csapat előtt, és nem erőszakoskodott, utána pedig behúzta Texast. Nálam ez abszolút.
Én most mondanék egy Junior Motorsportot, akik lehúzták úgy az Xfinity-nek az első... segítsetek, 5-6 verseny hétvégéjét, hogy nem volt autójuk egyik futam végén sem a top 5-ben, és az előző két hétvégét azt egy futamgyőzelemmel, meg jó pár top 5-tel hozták le, megszakították a Joe Gibbs Racingnek a hegemóniáját, és az egyik leglátványosabb befutóval nyert szemmel a NASCAR történetében.
Morfi?
Hát sajnos azt gondolom, hogy aki egy kicsit is ismer, az már sejti, hogy mit fogok mondani, úgyhogy abszolút mennem kell Boszkó meglátásával. Szerintem is, tehát hogy értem a Junior Motorsportot, de itt azért olyan konkurencia volt, meg olyan nem is azt mondom, hogy nehézségekkel nézett szembe Csészeriot, de biztos, hogy azért... óriási mentális gát volt az ő fejében itt az elmúlt másfél évben, úgyhogy én csak Chase Elliott-tal tudok menni.
Nem hiszem el, megcsináltátok, srácok, hiányzik Moda.
Na, ő biztos, hogy nem szavazná meg Elliottot, ez garantálom nektek.
Ezt a két héttel ezelőtti Baba Pollardért kaptad, Zoli. Haladjunk, van még egy vesztesünk és egy külön díjasunk. A külön díjasra nekem van jelöltem. Mondjam azt, vagy tudtok egy jó vesztest mondani itt?
Én tudok.
Mondjuk a vesztesre is van.
Csak is Ryan Sieg.
Ez most melyikhez a vesztes, ez a külön díjas?
Ja, nem, elbambultam. De akkor én
bocsánat,
a külön
díjas. Figyelj, mind a kettőről beszéltem, és a külön díjasom nekem is Ryan Sieg, úgyhogy ebben jó. Akkor
szerintem azt szavazzuk meg, mert az egyértelmű, nem?
Én megszavazom.
Egyetértek.
Külön díjasunk Ryan Sieg.
És a vesztese okay. Pedig nekem Justin Allgaier. Tehát az, hogy hány olyan mutatványt fog még idén bemutatni, amivel el tudja veszíteni az első helyet. Szerintem nem is tudom, hány szakasz győzelme van. Toby Christine egyébként van egy nagyon jó ilyen levezetés, ahol az összes szakasz győzelmet gyönyörű szépen lehet látni. Mindjárt megkeresem, hogy Allgaiernek hány szakasz győzelme van. Tényleg dominált versenyeket, Phoenixben is dominált, itt is dominált, és igazából még egy második helyet se tudott felmutatni. Úgyhogy értem a Junior Motorsportot, de Allgaier nem tudom, hogy fog tudni még ennél több versenyt elveszíteni.
Én egy kulisszatitkot ide beszúrnék, mert ugye Zsombival közvetítettük közösen ezt a futamot, ami hatalmas élmény volt, és Zsombi volt az, aki a második szakasz után ugye a reklámszünet alatt rám nézett, és azt mondta, hogy Boszko, ugye tudod, hogy ezek azok a futamok, amiket nem szokott megnyerni Justin Allgaier, pedig akkor még minden esz ellen a tippel szólt, és így mondta, hogy igen, tudom, miről beszélsz, és be is jött. Tehát, hogy nem, hogy nem nyerte meg Justin Allgaier, a végén, a legvégén számításba se kellett őt venni. Egy teljesen eltűnt. Úgyhogy, ja, nekem a vesztesem egyébként, a vesztesre van egy másik tippem, mi kikeresed ezt a statisztikát, nálam Danny Hamlin. Tehát amit Martinsville-ben és Texasban láttuk Danny Hamlintől, az söpört minden, gyerekek.
Jogos.
Így van, a számból vetted ki a szót. Napnál világosabb. Danny Hamlin vezethetné a bajnokságot meggyőző előnnyel, ha nem akar teljesen elkeseredett kísérleteket tenni olyan futamgyőzelmekre, amik kicsúsztak már korábban a kezéből. Martinsville-ben lehetett volna egy habkönnyű, top 4-es befutója, Texasban lehetett volna egy habkönnyű második helye, nem, ő kapkod, és hibát hibára halmoz, Chris Gabehart sem volt a helyzet magaslatán, ez már nem az első Martinsville-i futam, amikor Chris Gabehart túl becsüli a friss gumiknak a jelentőségét. Nehéz érezni, hogy abban a stratégiában mi volt a várható érték, mert szerintem, hogyha ezt 100-szor lefuttatják, akkor 90-szer rosszabbul jön neki belőle, mintha nem mennének ki a pitbe. Tehát ennek egy nagyon negatív várható értéke volt, és be is jött a dolog. Ennyit nem érdemes kockáztatni, mert az alapszakasz bajnoki cím az 3 futamgyőzelemnek megfelelő pontszámot hozna, és Danny Hamlin elherdált több mint 40 pontot két hét alatt, majd ez jusson eszünkbe, amikor augusztus végén ott az olimpia alatt félszemmel kitekintünk a Cup Series alapszakaszának a végeredményére, és hogyha Danny Hamlin 40 ponton belül lesz az elsőhöz képest, akkor szerintem verheti a fejét a falba.
Morfi megvan?
Meg Martinsville-ben egy szakasz nyert, Texasban két szakasz nyert Justin Allgaier, és hát ugye Phoenixben vezette a versenyt, amikor defektet kapott három körrel a vége előtt, úgyhogy tudom, hogy most Martinsville-re és Texasra szavazzuk meg. Nálam ugyanaz az emelet a két versenyző, úgyhogy mind a kettőtökkel tudok menni. Ha Hamlint mondjátok, akkor abszolút azzal is, mert Hamlin is eldobott két lehetséges győzelmet magától, de hát nálam Allgaier az ugyanoda tette magát.
Az első nézeteltérés után, Zoli, aztán viszonylag nagy egyetértésben lehoztuk a külön díjast és a vesztest, úgyhogy hát ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk tőletek, drága nézők és hallgatók erre a hétre. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, a podcast hallgatóknak köszönjük, hogy eddig eljutottak. Gyertek csütörtökön a twitch.tv/, menjetek körbe Hú csatornára, este 9-kor a NASCAR bajnokságot én fogom folytatni, szombaton 6 órakor pedig Rós Andrást láthatjátok majd ugyanúgy iRacingben, úgyhogy még lesznek tartalmak a héten is, bár nyilván, hogyha valaki 3 hét múlva hallgatja ezt az adást, akkor nem a mostani héten, hanem a 3 hét múlva a következő héten, de ez egyébként fix, tehát minden héten, csütörtökön 9 és szombat 6.
Igen, abszolút. Főleg, hogy most Talladega lesz, hát igen. Itt azért sokat nem kell majd szimulátorba tesztelni a héten, azt gondolom, tehát itt nem lesz túlságosan.
De... Szóljatok, srácok, ha átvegyek egy hétvégét, mert bármelyik Talladegán megvagyok.
Intézzünk majd olyat is, Zoli, intézzünk majd olyat is, és azt is megmutatjuk mindenkinek.
Megjövő kedden,
ugye... Ez utóbbit nem garantálom.
Jövő kedden VSR bajnokság folytatás, úgyhogy...
Igen, Charlotte még hozzá. Ugye, jól emlékszem. Úgyhogy gyertek majd akkor is erre a Twitch csatornára. Köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt, és jók legyetek. Sziasztok, hello.
Sziasztok! Sziasztok.